Köszöntöm ezeket, szervusztok, Bécsből jelentkezünk, itt ülünk a Teáterem Spitzelbergben, ahol egy héttel a választás után szerveztünk egy közbeszélgetést annak érdekében, hogy közösen latolgassuk az esélyét annak, hogy milyen formációban állhat fel az új osztrák kormány, és ennek milyen hatása lesz úgy Magyarországra, mint Ausztria, és egyébként pedig a szűke pátriánkra, Kelet-Közép-Európára. Ugye egy héttel ezelőtt volt egy élő műsorunk, amelyben az eredményeket akkor értékelték gyorsan, meghívott szakértőink, azt a műsort a kiváló Feledi Botond vezette, akinek egyébként heti Feledi címen van hírlevele, Amerikánó címen van podcastja, és most ebben az adásban is itt lesz majd velünk további meghívott vendégeinkkel együtt, akiket mindjárt majd bemutatok. Ami a legfontosabb, hogy a Szabadságpárt végzett az első helyen, a szavazatok 28,8%-át kaptam meg nagyságrendileg, emiatt Herbert Kickl, a párt vezetője pályázhatna elvileg arra, hogy ő legyen a következő kancellár, csak hogy ehhez koalíciós partnerre lenne szükség, és innentől kezd el bonyolódni a helyzet, ugyanis igazából Kicklel senki nem szeretne közösködni, míg az FPÖ-vel, a Szabadságpárttal talán igen, akár az ÖVP, más nem nagyon jelezett ilyen szándékot, de hogy elviekben lehetne esetleg a pártok között együttműködés, de Kicl személye ezt ellehetetleníti, innentől kezdve pedig kinyílik a kérdés, hogy akkor mégis kit fog fölkérni az elnök Alexander Van der Bellen arra, hogy koalíciót építsen a személye köré. A mindenleg az egyébként pont ezekben az órákban is épp zajlik egy találkozó Kicl és Van der Bellen között, erről is fogom majd kérdezni azonnal meghívott vendégeimet, akiket most már nem is húzom tovább az időt, be is mutatok. Ahogy már mondtam, itt van velünk Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője. Szervusz! Tehet Péter, az IDM tudományos munkatársa, a GEMIS szerzője. Szervusz! És Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója. Szervusz! Jó! Szóval kezdjük azzal, hogy mik a legfontosabb eseményei, fejleménye az elmúlt időszaknak. Ugye pontosítsunk, délelőtt volt ez a találkozó Kicl és Van der Bellen között. Pénteken volt ráadásul, még jobb. A lényeg az, hogy mit lehet tudni erről a találkozóról. Jelente ez bármilyen fajta kormányalakítási felkérést Van der Bellen irányából? Kiszivárgott-e bármilyen információ, vagy pedig meglepő fegyelmezettséggel tartják a szájukat az érintett felek, és egyelőre csak az újságíradóból lehet értesülnünk arról, hogy hogyan és milyen irányba fog elmozdulni az osztrák kormánykoalíció. Elsőként Eszter.
Okay. Hát ugye Van der Bellen a választások előtt már kifejezte, hogy annyira, nem annyira szeretné Kiklt kancellárnak, és hogy ami az ő erejéből telik, vagy az ő hatásköréből telik, meg szeretné akadályozni, hogy szabadságpárti kancellárja legyen Ausztriának. Most viszont a választás estéjén ugyan leverte a cölöpöket, hogy mi alapján szeretnék jelölni, vagy felkérni azt, aki majd elsőként megkapja a lehetőséget, hogy többséget vagy kormányt alakítson. Tehát ezek között felsorolta, hogy a jogállamiság, a médiapluralizmus, a emberi jogok, kisebbségek jogai. Lehetett nagyjából érteni, hogy kikre gondol, hogy ki ez, akiből nem nézik ki, hogy ezt tiszteletben tartaná, de már nem tett ilyen karcos állítást, és az egész hét során sem, sőt, nem tett olyat, hogy akkor őt kérem fel, vagy őt kérem fel, hanem azt mondta, hogy mind az öt nagyobb pártnak a kancellárjelöltjével, vagy hát vezetőjével leült tárgyalni, akikkel történt meg pénteken, hétfőn, kedden a másik négyjel, egyelőre nem tudni semmit, tehát amire utalsz, úgy tűnik, hogy fegyelmezettség van, tehát Kicl is azt mondta, hogy hát a köztársasági elnöknek nehéz dolga van, és majd utána lesznek nyilatkozatok, de, és ezt a Kicl kimondta, hogy én nyertem meg a választást ezzel a párttal, úgyhogy én igényt tartok arra, hogy én kapjam meg ezt a megbízást, illetve próbáljak meg többséget alakítani, tehát talán az a forgatókönyv, hogy Kicl magától esetleg hátrébb lép azért, hogy lehetővé tegyen az ÖVP-vel egy koalíciót. Ez most a jelenállás szerint nem tűnik reálisnak, de hát még hosszú-hosszú hetek vannak előttünk.
Péter, hadd kérdezem tőled azt, hogy amúgy az elmúlt egy hétben mit tapasztaltál? Ugye te egyrészt ott voltál a választás estén mindhárom párt székházában, hogyha jól tudom, annyiben az Orbánizírunk téged már utolért, hogy az FP-től ki is raktak.
Nem engedtek be.
Engedtek be? Jó, tehát be se tudtál jutni már.
Igen.
Ez tényleg Orbánizírunknak hangzik.
Hát valóban ugye az osztrák néppárt a választás estén a székházában volt, ami nincs olyan messze a a Rathaus mellett van az osztrák néppártnak is a székháza, az volt egyébként a legszervezettebb, aztán a Partizán is érezte, hogy ott volt egyedül internet, mert mondjuk a szociáldemokraták beengedtek, csak ott nem volt.
Ennek akkor van igazsága, mondjuk ki. Volt Európa internet lefedettségét illetően.
Hát legalábbis egy szociáldemokrata választási rendezvényen nem volt internet. A szociáldemokraták, akik itt a Josefstadtba tartották a választási rendezvényüket, ott valóban nem volt internet, és már ott lehetett érezni, hogy a párt elit, különösebben a bécsi párt elit meg se jelent a saját pártjának a választási rendezvényén, miközben az osztrák néppártnál, noha csak a második helyre futottak be, alapvetően egészen jó hangulat volt. Tehát egyrészt nagyon sok politikus ott volt, gyakorlatilag az egész kormány, mármint az ÖFAP és miniszterek felvonultak. Az egyetlen, ahol lehetett érezni, hogy azért nem második helyre, hanem inkább elsőre számítottak, hogy Kár Néhámer ugye lemondta végül késő este a nagy beszédét a hívek előtt, de nagyon sokan voltak a néppártnál, és a hangulat alapvetően jó volt. A Szabadságpártnál nem tudom elmondani, hogy milyen volt a hangulat belül, kívülről egy kicsit ilyen falusi diszkó hangulata volt, tehát olyan jellegű...
Beszélsz, ne is csodálkozz, hogyha soha többet be se
olyan jellegű zenék voltak. Ez egyébként érdekes módon, hogy a bölcsész...
Jó volt a hangulat, bocs.
Hát akkor jó volt a hangulat, de itt a bölcsészkarnak a kampuszán tartották, ami szerintem egyfajta provokáció is lehetett, hogy ott egy kocsmában volt a rendezvényük. Ugye a Szabadságpártnak nagyon pici a pártszékháza, tehát ott nem tudják megtartani, hanem kibéreltek egy kocsmát. Kívülről csak kék fényeket lehetett látni, meg pár aktivistát, azt én is való, mondjuk a biztonsági szolgálatot, tehát ilyen skinhead jellegű emberek látták el.
Nem akarom túlhozni a témát, de engem őszintén érdekel, hogy nem lehet becsülve a Gemis jelentőségét, hiszen például közös podcastotok is van a Partizánon, és nagyon örülünk neki, rendkívül színvonalas podcast, de hogy mitől van ekkora jelentőség ennek a lapnak, hogy eljutott a híre az FP-nek, hogy ti nem kívánatosak vagytok?
Ezt nem tudom, nekem az a tippem, hogy főleg Magyarországról, ott egyfajta listát tudtam látni, ahol magyar lapok voltak, ellenzékiek, meg arab újságok.
Most így a szerkesztő, hogy a Partizáns listázban volt, wow. Jó.
Tehát arab újságok között volt. Ez, arab újságok és...
Hát ezen kell még dolgozniuk majd.
És Orbán kritikus magyar újságok, ez akkor a mai FP-nél, vagy a Szabadságpártnál az ellenség. De amúgy azokat az újságírókat, akiket beengedtek, azokat is kikülbeszéd után kirakták. Tehát ezt az osztrák újságírók is leírták, hogy a Standard, vagy a Falter, stb. Tudósítóit beengedték, hogy kikülbeszédét meghallgassák, és aztán őket is kirakták, ugye a Falter azt írta, hogy gyakorlatilag kidobták őket.
Botond, ugye a heti hírlevetben már foglalkoztál a választás kérdésével. Engem érdekelne az is, hogy hogyan látod az a megfogalmazás, ami részvényként az osztrák sajtóban tapasztalható, miszerint ez egyfajta korszakhatár, történelmi eredmény és így tovább a Szabadságpárt első helye miatt, vagy szerinted ez egy nem tudom, mértéktartó leírás, a valóban egyébként érdemes tudatosítani magunkban, hogy egy nagyon fontos, akár történelmi pillanatban vagyunk most, vagy pedig azért ez egy kicsit ilyen zsurnalisztikus túl. Csapás.
Hát nem akarok az az unalmas elemző lenni, aki azt mondja, hogy azért vigyáznunk kell a történelmi jelzők osztogatásával, de igazából szerintem főleg Ausztriában nagyon kell vigyáznunk, mert itt már volt kormányon FPÖ. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az AfD mit csinál Németországban, vagy Hertwilders mit csinál Hollandiában, ezek nagyon izgalmas kérdések, mert még nem próbáltuk ki. De Ausztriában már kipróbáltuk, általában ez rosszul sikerült abban az értelemben, hogy az FPÖ ugye kiesett, vagy szétesett a FPÖ-s koalíció. Ugye legutóbb ez mégiscsak az Ibiza botránynak a fejleménye volt. Tehát itt már van erre recept, vagy láttuk, hogy ez működik, úgyhogy ilyen szempontból sem gondolnám ezt történelminek. Sőt, igazából egy iszonyatosan izgalmas intellektuális kérdés, hogy mi a kevésbé rossz, hogyha az FPÖ most bekerül és megint kap lehetőséget, vagy pedig tovább erodáljuk a mondjuk ugye a nagy koalíciónak a kreditjeit, mert azért utána viszont lehet, hogy egy sokkal nagyobb kilengés történik. Tehát erre is látunk európai példákat, szerintem ezzel érdemes összehasonlítani.
Igen, tehát hogy azt most a következő 5 év mindenképp nagyon nehéz lesz, tehát abban én elemzői konszenzust láttam, hogy gazdaságilag recesszió van az ország, nagyon kemény megszorításokat követel az Európai Unió, és fog jönni, ha nem a Kiküllel, vagy a Szabadságpárttal, akkor ugye a szociáldemokratákkal és a Neosszal egy koalíció, ami recsegni, ropogni fog politikai okokból, illetve hát a gazdasági recesszió miatt. Tehát ugye ez gyakorlatilag erősítheti a szabadságpártot, tehát hogy sokan azt mondják, egyébként pont a szabadságpárt köreiből is, hogy lehet, hogy még egy ciklus ki kéne húzni ellenzékben, és akkor majd lehet abszolút többséget szerezni 5 év múlva. Tehát hogy lehet, hogy úgymond jobb volna, ha felsülne megint, ahogy felszokott sülni kormányon az FPÖ. De egyébként én is nagyon óvatos lennék ezekkel a történelmi analógiákkal, vagy egyáltalán az, hogy fú, de mekkora korszakalkotó. Tehát a 29% az sok, de azért nem abszolút többség. Tehát ha Kiköl inkább akar hatalmat, mint hogy igaza legyen, akkor kénytelen lesz kompromisszumokat kötni. Tehát valami módon, ha ő kormányra akar kerülni, akkor nem verheti az asztalt, hogy csak az én szempontjaim érvényesüljenek. Tehát, hogy akkor vagy ez lesz, illetve hát a másik oldal a néppárt, aki pedig lehet, hogy inkább akar kancellárt adni, mint kisebb, mint junior partner lenni az FPÖ mellett. Tehát, hogy itt még ugye tudjuk, hogy nem dőlt el semmi, de hogy ez most az, hogy ők ilyen nagy 100%-ot értek el, ez nem biztos, hogy történelmi eredmény, pláne, hogy azt is tudjuk, hogy 3 Bundestagban jelenleg is kormányon vannak. Tehát, hogy nyilván ez most egy szintlépés, hogy szövetségi szinten ők lettek az elsők, de én még azért nem temetném az osztrák demokráciát.
Péter Herbert Kikölnek mi a stratégia arra, hogy hogyan fogja tudni megépíteni maga mögé a támogatást, hogy kancellár legyen, hiszen tényleg nehéz helyzetben lavírozták saját magukat, hiába a közel 13% ponttal jobb az eredmény, mint 2019-ben. A néppárt egyértelművé tette, hogy Kiköl személye nem lehet még csak tárgyalási alap sem a kancellár személyt illetően. Más koalíciós partnere nincsen meg a többség, szóval, hogy elképzelhető, hogy a szabadságpárt egy ponton bedobja őt a vonat alá, vagy pedig nincsen semmifajta szabadságpárti együttműködés senkivel, ha Kiköl nem lehet kancellár.
Hát Kikölnek abban ez a koncepciója, de valóban, ugye, ahogy említetted, ugye pénteken volt a találkozó a Van der Bellen államfővel, ahol ő valóban nyilvánvalóvá tette, hogy ő, mint Herbert Kikö nyerte meg a választásokat, tehát ha egy kormány alakul, azt neki kell vezetnie, de a sajtótájékoztatóján igazából nagyon rezignált volt, amiből nekem az az érzésem, minthogyha ő nem feltétlenül szeretne kormányt alakítani, pont az előbb elmondott, Eszterált elmondott okokból, mert Kikör egy jó taktikus, ellentétben mondjuk Stráhéval, vagy akár Haiderral is, talán róluk is beszélünk, tehát Kikör elképzelhető, tényleg fölmérte, hogy egyrészt a néppárt elvárhatná, hogy ő lépjen vissza, és jöjjön egy olyan szabadságpárti politikus, aki kevésbé megosztó, mondjuk Marlene Svacek Salzburgból, vagy Manfred Heimbuchner Felső-Ausztriából, teljesen jelentéktelen politikusok, de ők számítanak úgymond mérsékeltebbnek a szabadságpárton belül, és ők ezt szokták említeni, mint lehetséges alternatívákat Kiköllel szemben, de Kiköl ezt nem hagyná, és nem is lenne érdeke, és furcsa is lenne azért mégiscsak egy 30%-os párt elnökének visszalépni, és azt mondani, hogy akkor jöjjön valaki helyettem. Viszont Kiköl tudja, hogy mással meg nem megy, azaz lehet, hogy inkább hagyja, hogy mindazok a pártok, néppárt, szociáldemokraták és esetleg liberálisok, akik csak azért fognak össze, hogy ne Kiköl legyen a kancellár, azok kormányozzanak, azok vigyék el a gazdasági problémákat, azok vezessék be az esetleges megszorító intézkedéseket, és akkor 5 év múlva, hát hogyha nem is abszolút többsége, azért az teljesen kizárható Ausztriában, hogy a szabadságpárt abszolút többséget szerezzen, de akár már egy 40% körüli eredménnyel tudhat kormányozni. Ugye Ausztriában persze van az a mondás, hogy ami a választás előtt van, az sohasem érvényes a választás utánra. Ez sokkal inkább igaz, mint mondjuk Magyarországgal összehasonlítva. Tehát Ausztria is egy polarizált ország, mint ugye Magyarország, de az osztrák polarizáltsága nagyon sokszor inkább színház. Ha már színháza vagyunk, ugye Ausztria az operett világa is, tehát a polarizáltság az nagyon sokszor inkább az operett része, és aztán a kávéházakban tudnak egymással megegyezni, és éppen emiatt sokan remélik azt, hogy esetleg Kiköl visszalép, de Kiköl egy egészen más típusú ember, mint Strache és Haider. Ugye Haider 99-ben, ugye Jörg Haider, aki a szabadságpártot második helyre repítette föl, elkövette azt az idézőjelben hibát, hogy ő visszalépett, és azt mondta, hogy a harmadik helyezett, ráadásul akkor harmadik helyezett néppárt adja a kancellárt. Ez teljesen a szabadságpárt széteséséhez, összeomlásához vezetett, ugye még majd a Haider is elhagyta a szabadságpártot. Ebből tanultak, hogy ezt nem csináljuk. Strache-nél az volt a tanulság szerintem sok szabadságpártinak, hogy eleve egy sajátos életmódú embert nem kell feltétlenül alkancellári posztba tenni, és semmilyen módon nem szabad soha néppártnak engedni. És Kikő pont ez a szárny, aki egyrészt úgy gondolja, hogy Haider örökségét be kell teljesítenie, nem véletlen, hogy a választási eredmény, vagy választási záróján is azt mondta, hogy én fogom Haider örökségét beteljesíteni, hogy Ausztriának először szabadságpárti kancellárja lesz, amit úgymond a háttérhatalmak megakadályoztak Haider esetében, és ő nem enged, ráadásul ő esetében nincsenek is olyan okok, amivel lehetne zsarolni. Ugye Haidert a homoszexualitása miatt lehetett, Strachét a egyéb magánéleti, nála nem homoszexualitás, hanem egyéb magánéleti sajátosságai miatt lehetett zsarolni. Kikle egy aszkéta ember, egyébként egy unalmas, baromi unalmas személyiség, mint ember, nem is egy jó szónok, de annyira radikális, és emiatt tudott népszerű lenni. Ma annyira radikális, hogy a rendszer ellenes szavazók érzik, hogy őt ezt tényleg őszintén gondolja, és szerintem Kiklnek most a saját pártjával is meg kell vívni a harcot, mert a saját pártján belül azért lennének, akik azt mondanák, hogy inkább miniszteri szolgálati kocsi kulcsokat akarunk, és nem akarunk még 5 évig várakozni. Kikl azonban egy jó stratégaként azt gondolhatja szerintem, hogy ha nem tudok én lenni most kancellár, akkor várjunk ki 5 évet, és akkor 40%-kal jövök vissza.
Botond.
Még van szerintem itt egy fontos lakmuszteszt, ez az egyik nünükém, tudom, de ugye az harmadik országok befolyása az ilyen típusú országokra, akik magukat semlegesnek gondolják. Tehát ugye, hogy melyik irányba semleges, ez a fő kérdés, de tehát azért azt szerintem egy lakmuszteszt lesz, hogy a Kiküllel a párton belül ellenes erők adott esetben elérik-e azt, hogy kormányra kerüljön. Tehát azt gondolom, hogy ha mi most Moszkvában ülnénk, remélem ott nem lesz partizánodás, hogy hamar, vagy hát nem tervezzük.
Levezetném, csak hát sok minden más után valószínűleg már nem.
Csak nem jönnénk haza, ugye? Tehát van egy ilyen probléma, hogy onnan már csak keletebbre vezet út, na mindegy. Tehát azért az orosz érdek az lenne jelen helyzetben, hogy az SZP hatalomra kerüljön, hiszen ez már bevált a 17-19-es időszakban is, tehát azt gondolom, hogy az ukrán háború jelenlegi fázisában az orosz
tegyük érdek... Tegyük hozzá, hogy ugye Ausztriában a szociáldemokrata párt is nagyon orosz közeli.
Így van, tehát hát lehet igazából... Ausztria ebben különleges, hogy itt nem kell a palettáról lemenni ahhoz, hogy találjunk orosz barátpártokat, de az viszont biztos, hogy az SZP ilyen szempontból a 17-19-es időszakban is már nagyon kiszolgálta az érdekeket. Erről majd beszélgethetünk, ugye a titkosszolgálat szétveréséről. Tehát ez egy teszt lesz, és ebből fogunk látni valamit, hogy mennyire tudja ez a harmadik érdek még befolyásolni.
Pont, hogy a Kikl, nem, hogy a Kikl, amikor átvette a pártot, akkor pont azt mondta, hogy neki kicsit túl sok ez a balkáni és orosz kapcsolat. Ugye a balkáni alatt a Republika Srpskát értette, hogy a Strachék gyakorlatilag kihelyezték oda a pártot. Az oroszok alatt, meg ugye a velük fennáll kapcsolatot is kikült. Igazából ez a nemzetközi élet sem érdekli annyira nagyon. Nem véletlen, hogy egyébként ugye ma zajlik ugye a Légának, Matteo Salvininek a nagy zsemboria, ahova kikült is elhívták, és ő elküldte Marlene Svaceket, hogy ő képviselje őt, miközben egyébként Karl Nehammer pedig ugye Rómában vacsorázik Giorgia Melonival. Erről is lehet akár, hogy ennek mi lehet az oka, mit akarhat ő Melonitól megtudni.
Egy előző megszólásodra szeretnék visszacsatlakozni, és mindhármatoktól kérdezem ezt. Ugye arra utaltál, hogy igazából az osztrák politika a felszínen tűnik nagyon polarizáltnak. És igazából erről utalt Paul Lendva is, aki vendége volt a műsorunknak, ahol adott egy rövid interjút Endrei Mátyás kollégámnak, és ő arról is beszélt ebben az interjúban, hogy valójában az osztrák politikának az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem eléggé polarizált, nem eléggé töredezett, nincsenek eléggé éles világnézeti különbségek, és ő részben ezzel azonosította be azt, hogy a Szabadságpárt előre tudott törni, mert egy nagyon karcos, nagyon erős ajánlatot tudott meg képezni azzal a ugye Kikl által egységpártnak nevezett néppárt, szociáldemokrata együttműködéssel szemben, amiből lehet ilyen értelemben tényleg elege volt a választópolgároknak. Mit gondoltok erről a történeti analíziséről Lendvainak? Egyet értettek vele, árnyalnátok, mit gondoltok róla? Elsőként esetleg Eszter?
Hát ez annyira nem egy új állítás, tehát hogy ezt az én egyik kedves politika elmélészem, Chantal Mouffe is már megért, hogy bedobjak egy ilyen nevet, 20 évvel ezelőtt, hogy a nyugat-európai országokban, ahol a középjobb és a középbal így összenő, tehát hogy kulturális értelemben a jobboldali pártok tettek engedményeket, feldolgozták, nem tudom, hogy az emberek válnak, meg melegek, meg ilyenek. A baloldali pártok, meg neoliberálisok lettek gazdaságpolitikájukban, tehát hogy eltűntek azok a nagyon markáns különbségek, és hogy a középen lett valami típusú konszenzus, igen ám, de a politikának nagyon fontos része a konfliktus, és hogyha valami ilyen konszenzus a középen ezt elfedi, akkor ez valahol óhatatlanul felszínre fog törni, és ennek nincs legitim módja, hogy ezt behozzák az emberek a térbe, a politikai térbe, akkor ilyen antagonisztikus módon fog ilyen szélsőségek nyomán feltörni. Tehát ő ezt akkoriban mondta, amikor még a szélső jobboldali meg jobboldali populista pártok nem törtek ennyire előre. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy valid állítás, és hogy mondjuk konkrétan Ausztriára nézve, ugye amiben nagyon visszatudott emelkedni a Szabadságpárt az elmúlt években, az a Covid volt. Tehát, hogy ő a középen volt egy nagyon erős konszenzus azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyes a vírus, milyen lezárások kellenek, mennyire fontos a vakcina, és azok, akik ezzel kapcsolatban ilyen-olyan-amolyan okokból ellenvetést fogalmaztak meg, azok képviselet nélkül maradtak. Tehát egész pontosan csak a Szabadságpárt képviselte őket, nem véletlenül volt most is a kampányban állandóan újra és újra előhozva, hogy emlékezzünk arra, hogy a Covid alatt mi volt, és csak mi vagyunk a demokraták, és ők azok, akik ezt így le akarják nyomni a torkunkon. Tehát, hogyha van bármifajta konszenzus, ami nem tűr ellentmondást, akkor arra sokkal könnyebb a szélső jobboldali erőknek választani. És még egy gondolat, hogy ahhoz a... Tehát, hogy az Ausztriában nagyon erős ez a hagyománya, történetileg a néppárt, szociáldemokrata párt, tehát ennek a tandemnek, tehát, hogy a 60-as, 70-es években 93%-ot szereztek együtt, most azt hiszem 48, vagy mennyi a vége, vagy 47, tehát, hogy egyszerűen annyira lecsökkent ennek a két nagy pártnak a súlya, de hogy közben az, amiben ők úgy tudtak ilyen tandemben mozogni, közben meg nagyon megváltozott a világ, tehát hogy olyan dolgok, problémák, amik nem voltak akár csak 10 vagy 15 évvel ezelőtt is, vagy nem voltak ennyire fókuszban, akár a migráció, akár a klíma, akár a pandémia, egy csomó ilyen kulturális kérdés, a genderügyek, tehát nagyon sok minden most került előtérbe, és ezekre már nem érvényesek azok a válaszok, amiket így ezek a nagy pártok kitaláltak, és nekik is valahogy kell erre tudni valamit ebben a megváltozott világban, és a Szabadságpárt félék meg nagyon egyszerű válaszokat tudnak mondani. Azül stop, a menekültek stop. És akkor ez egy nagyon egyszerű válasz, egy nagyon komplex dologra. Mindenki, aki egyszerű válaszokat kínál, az sokkal könnyebben érvényesül, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is belejátszik.
Erre akarok majd még kérdezni, de ezt szeretném, hogyha még ezt a kérdéskör körbe járnánk, Botond.
Hát itt talán tudok ritka pillanat egy megnyugtató választ is, hogyha kellően messziről nézzük, mert szerintem ez a konfliktus konszenzus, ez fullámzik az európai politikai életben. Tehát nem gondolom, hogy ez ne ugyanebben a trendben menne. Most ebben még a konfliktusba haladunk bele, de ugye látni, hogy már Németországban is ugye megjelent a szélső jobb kilengésű után a szélső bal, ugyanez a francia mélansonistáknál is megjelent, nagyon erős eredményt hoztak most a legutolsó parlamenti választáson. Tehát ez az inga, ez így működik, de ez előbb-utóbb ugye vissza is szokott térni, jobb esetben világháború nélkül. Ugye ez a pozitív üzenet. Tehát van ez a rész. A másik, ami szerintem az osztrák példában pozitív, az, hogy ugye a Babler jelenléte, tehát az, hogy egy kvázi magát marxistának tartó szociál SZP-s politikus a platformjáról be tud kerülni a pártvezetésbe, az azt a pozitív példát erősíti, hogy a pártplatformok el tudnak csatornázni ilyen típusú fragmentációt. Tehát nem kell mindenre új pártot alapítani, ami egy szerintem normális demokratikus dolog lenne, hogy nem széttöredezzük a pártrendszert és új alkotmányt kell emiatt írni, hanem valóban a pártok ezt el tudják kanalizálni. Viszont én a kérdésedet úgy értettem, hogy vajon az elit mennyire ejti fogságba ezeket a pártokat. Erre én nem tudok válaszolni, de kíváncsi lennék, hogy Péterék mit gondolnak róla itt Ausztriában specifikusan, mert talán ez lehet inkább egy probléma.
Tehát, hogy még visszakérünk Lend vagy állításához, valóban Ausztria, ahogy mondtam, inkább színháziasan polarizált, de ennek van egy történelmi oka, ugye az első köztársaság, ami ugye 19 és 34 között volt, az egy nagyon polarizált köztársaság volt. Gyakorlatilag polgárháború volt, ugye 34 februárjában a Karl Marx-Hof onnan a munkásság megpróbált kitörni, és egy igazi polgárháború, ugye kicsit osztrákos polgárháború volt, Tehát volt olyan, hogy a rendőr segített a munkásnak lehozni a fegyvert, és megvárták a rendőrök, hogy a munkások lehozzák a fegyvert, és akkor utána lehetett elindítani a háborút, aztán elmentek közösen ugye Grinzingbe, ami közel van a Karl-Marx-hofhoz borozni. Tehát az egésznek volt azért egy osztrákos hangulata ennek a polgárháborúnak, de osztrák vonatkozásban ez egy polgárháború volt. Így szoktak rá emlékezni legalábbis. És tehát az első közösség az egy nagyon polarizált volt. Mindegyik pártnak, ugye a klerikálisoknak is, és a szociáldemokratáknak is megvolt a maga paramilitáris szervezetük, a Heimwehr, meg a Republikánus Védelmi Szövetség. És aztán igazából ebből tanultak a második közösségben, tehát olyan, mintha Magyarországon egy új rendszernél tanulnánk a 90-es és a mostani időszak hideg polgárháborújából, mert a második közösségben éppen ebből tanultak a néppártiak, akik ugye a klerikálisok utódjai, és a szociáldemokraták, hogy ha egy új országot akarunk csinálni, azt esetleg nem így, nem ezzel az éles szembenállással, tehát mindenki kicsit vegyen vissza, a szociáldemokraták feladták valóban a marxizmusukat, és hogy proletár diktatúrát akarnának bevezetni, hiszen az első köztársaságban ez még ott volt a pártprogramban, hogyha győznek, akkor proletár diktatúrát kell bevezetni. A néppárt meg föladott sok mindent a nagyon kemény klerikalizmusokból, és van ugye az a nézet is, hogy igazából ez a koalíció, ez a nagy koalíció, ami tényleg meghatározta Ausztriát, ez igazából a náci koncentrációs táborokban született, hiszen ugye a nácik mind a szociáldemokratákat, mind a klerikálisokat sokszor összezárták, és ugye mind a ketten antinácik voltak. Tehát a néppártnak megvan ez az antináci hagyománya is, hogy egy jobboldali autoriter politikát képviseltek, de a nácik ellen, és úgymond Theresienstadtban, stb. Ott szociáldemokraták és a klerikálisok együtt megállapították, hogy hát ez a nagy polgárháború ez ide vezetett, tehát ha egyszer lesz újra lehetőségünk újra Ausztriát csinálni, csináljuk másképp, és ez történt valóban. Ugye 45-ben annyira nagy koalíció volt, hogy a klerikálisok, szociáldemokraták és kommunisták közösen kormányoztak, és egyetlen egy erő volt kizárva, ez a mai Szabadságpárt elődje. Ugye a mai Szabadságpárt az gyakorlatilag az úgynevezett harmadik tábor, Ausztriában ezt mind a mai napig így hívják, ez a nemzeti liberális, történelmileg ez a nemzeti liberális tábor, hogyha pont október 6-a, akkor gyakorlatilag 1848 ausztriai örökösei, tehát az 1848-as bécsi márciusi forradalom ausztriai örököse, az a Szabadságpárt. Mert Habsburg ellenesek voltak, katolikus egyház ellenesek, stb. Stb. De aztán ez a nemzeti liberális tábor nagyon közel került a nácikhoz, és a második világháború után igazából ez a harmadik tábor a magyar fülnek eztán sajátos lehet, a liberális polgárság és az egykori nácik szövetsége volt, és ebből jött létre a Szabadságpárt, amelyben hol a liberálisok domináltak, hol inkább a nácik, mondjuk a 80-as évekig ez volt végig a harc, de ők ki voltak zárva tényleg alapvetően a politikából, és valóban a szociáldemokraták és a néppártiak határozták meg. Egy ideig egyébként a szociáldemokraták abszolút többségben, ugye 70 és 83 között a szociáldemokraták egyedül abszolút többségben kormányoztak, ugye ez a legendás Bruno Kreisky kancellár időszaka, de ez az együttműködés, a két nagy párt gyakorlatilag felosztotta egymás között Ausztriát, ugye úgy is szokták mondani ezt Ausztriában, hogy zwei Reichshälften, ugye két birodalmi rész, ezt egyébként az osztrák monarchiára használták korábban, hogy volt az osztrák birodalmi rész, meg a magyar. A kis Ausztriában ezt úgy szokták mondani, hogy van a fekete birodalmi rész, meg a vörös birodalmi rész, és az egész ország föl volt osztva. Tehát az Austrian Airlines az vörös cég, az fekete cég volt, a vasúttársaság az vörös volt. És minden föl volt osztva. A pedelusi álláshoz pártakkönyv kellett. Bécsben, a Gemeindeben, a Wohnungban, amiket pozitívan szoktunk említeni, oda a vörös pártakkönyv nélkül nem lehetett szociális lakást szerezni. Tehát az egész ország föl volt osztva, de ez valóban nagyon nagy korrupciót eredményezett, protekcionizmust, de egyfajta társadalmi békét is a kompromisszumok révén, és egy korporatív állam igazából, egyébként Ausztria mind a mai napig sok tekintetben egy korporatív állam, mert ugye a munkáskamarák és a gazdasági kamarák hatása, a törvényhozása sokkal nagyobb, mint bármilyen más európai országban, és ez a kaotikus rendszer, ez valóban, mondom, korrupciót eredményezett, hiszen minden álláshoz fekete vagy piros pártakkönyv kellett, de társadalmi békét hozott, és azt mutatta, hogy a kompromisszumok révén mindenki kicsit enged, de mindenki kap valamit. az osztrák jóléti államot például a konzervatívok is elfogadták, ők mondjuk a politikai katolicizmus alapján nem támadták liberális módon. És amikor a Szabadságpárt megjelenik, mármint fölfut ugye Jörg Haider alatt, 86-ban lett ugye ő elnök, akkor az első számú vitája neki az egész osztrák politikai kultúrával nem is a menekült kérdés vagy bármi más volt, hanem pont ez, hogy ez egy dögunalmas rendszer, itt a pártok egymással megegyeznek, a kamarák mindent uralnak, mindenkinek, aki ugye Ausztriában dolgozik, tudhatja, hogy kötelező ugye a munkáskamarának tagnak lennie, és ezeknek valóban hatalmas tagságuk van, óriási pénzzel rendelkeznek. És Haider gyakorlatilag egy neoliberális programmal jelent meg, hogy ezt verjük szét, ez szűnjön meg, legyen több polarizáció, legyen több verseny, legyen több szabadság, nem minden a pártakkönyvtől függjön, és aztán persze erről rápakol szélsőjobboldali követeléseket is. De az tény is való, tehát, hogy a Szabadságpárt 45-től kezdve végig Kijev volt szorítva a politikai rendszeren kívül, és ennek ellenzékeként tudott politizálni, és valóban mára eljutottunk oda, hogy úgymond a szocdem konzervatív összefogás már nem egy 90%-os többséget jelenít meg, tehát Ausztriában is töredezik ez a korporatív állam, ez a kompromisszumokra épülő állam, de szerintem még akkor is, hogyha ez a osztrák kompromisszumos modell sok korrupciót kitermelt, azért Európa egyik még mai napig is elég jól működő jóléti államát is kitermelte. Amit ugye a Szabadságpárt mindig támadott.
Lenyűgöző történelmi okfejtés volt. Nagyon köszi, Péter. Nehéz után megszólalni szerintem mindkettőtöknek, úgyhogy egy kérdéssel próbálnám ezt megsegíteni, hogyha ezen megyünk tovább, amit a Péter felvetett, akkor igazából mivel lesz szerintetek leginkább magyarázni a szociáldemokrata pártnak a gyenge szereplését? Ugye szokták azt mondani, hogy ezek a különböző baloldali pártok nem eléggé karakteres gazdasági programmal lépnek föl, kulturális kérdésekkel foglalkoznak, adott esetben fogjai az államot leépítő neoliberalista elveknek. Most itt Andreas Wablernél ezt nem lehet mondani, kifejezetten egy jóléti programmal próbálkozott volna elhódítani részben a néppártól, inkább a Szabadságpárttól a választókat, nem sikerült, a munkásosztály nem ment a szociáldemokratákkal. Miért nem? Mit hibázott Babler?
Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. A Babler vezette SPÖ eredményében, majd mindenki levezeti a baloldalon a kedvenc tézisét, tehát, hogy megbukott az osztálypolitizálás, vagy megbuktatták szegényt, aki pont az osztálypolitizálást vitte volna. Tehát sok tényezős, és ezért nehéz. Ugye az nyilván egy pártot kifele nem annyira mutat kormányzóképes színben, hogyha nyilvánosan gyilkolják egymást. Tehát, hogy az, hogy a kampányidőszakban miket kapott pártársaitól, a szivárogtatástól, kezdve a komoly a programjának a komolytalannak nevezéséig, az biztosan nem segítette a pozícióját, de ugye korábban sem lőtt ki. Tehát nem az van, hogy csak a kampányban beállt volna, vagy leült volna, hanem ő tavaly június óta a pártelnöke, és azóta képviseli ezeket a nézeteket, amik egyébként szerintem nem annyira radikális baloldali nézetek, tehát nem kívánta megdönteni a kapitalizmust, hanem a gyerekszegénység ellen volt programja, a vagyonadót akart, örökösödési adót, négy hetes munkahetet megpróbálni, kipróbálni, hogy az hogy működhet, és próbálta megadni azt a beszédmódot, módjában a munkás emberek méltóságát, meg a munka elismerését. És ez hát legalább, tehát hogy ez nem működött, de nem tudjuk, hogy a mondás nem működött, vagy valami más nem működött. Tehát, hogy azt például sokan megírták az elmúlt hetekben, akik így egyébként támogatták, hogy mennyire ellenséges volt vele a média. Tehát mondjuk az, hogy hogyan van beszámolva róla, vagy milyen képet alakítanak ki, az mindenképpen befolyásolja. De az tény, hogy mondjuk ahogyan ő beszél, hát ez egy ilyen kicsit ilyen poros. Tehát, hogy én így, nem tudom, értem mögötte a marxista elemzéseket, meg a politikai gazdaságtani gondolatokat, szerintem nagyon is érvényes az elemzés mondjuk azzal kapcsolatban, hogy miért állnak elő az egyenlőtlenségek, miért akarunk az államnak ilyen vagy olyan szerepet, de hogy az a nyelvezet, az már nem biztos, hogy működik, vagy leírja ezt a valóságot. Tehát, hogy ez valószínűleg még sokáig fog tartani, míg megértjük, hogy mi lett, de hogy most így elsőre úgy tűnik, hogy ez a Jeremy Corbyn féle, vagy Bernie Sanders féle próbálkozás itt ezen a vagy Európának ezen a felén nem ad aratosztatlan lelkesedést, és a munkások körében sem. Tehát lehet, hogy nem ezen a, ők nem ezen a nyelven fogalmazzák meg a problémáikat, vagy nem innen ragadják meg, hogy a tőke-munka ellentét okozná mondjuk az ő problémáikat.
Kérdés még ide meg, mert ugye pont említettél két példát, ahol szintén egyébként a párteliteknek a szabotázs akciói jelentősen hátráltatták az érvényesülését annak a két jelöltnek. Miért nem tudott Babler erősebb egységet kiépíteni a szociáldemokrata párton belül? Tehát szerinted van egy kifejezetten olyan taktikai, akár stratégiai hiba, amit elkövetett, amiben nem tett meg mindent azért, hogy egy igazán egységes és jól szervezett pártaparátus lépjen fel a választáson?
Hát szerintem azt mindenképp ügyesen csinálta, hogy, és emiatt is lehet az, hogy most nem tudják gyorsan megbuktatni, hogy a párttagság kell az ő leváltásához, tehát nincs olyan, hogy az elitek leszedik, akiknek ő nem volt komfortos, de hogy ő talán mondjuk eleve kicsit több, mint egy éve volt, és kampányt is kellett közben csinálni, tehát nem tudta az egész pártot egy év alatt rendbe tenni, de hogy rendbe tenni, nem tudom, hogy ez a jó szó. Mindenesetre az, hogy egy párton belül vannak különböző frakciók, részben érték alapon, részben egész más értekek mentén. Tehát az, hogy mondjuk a bécsi SPÖ-nek akár még érdeke is lehet egy FPÖ-s kormányzat, mert riogathat, tehát úgy, hogy a jövőre lesznek bécsi választások, és nekik mondjuk egész más tétjeik lehetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen, tehát milyen eredmény jó nekik ahhoz, hogy itt aztán utána eredményt érjenek el. Szóval az mondjuk látszik, hogy az elitekkel szemben ő nem tudott erőt felmutatni, vagy komolyan vetetni magát, vagy hatalmat mutatni. Tehát, hogy arról pont a Péter írta Gemist hírlevelében, amit én is mindenkinek nagyon ajánlok, hogy micsoda unott képpel nézte a bécsi pártelit, miközben a Babler beszélt, tehát hogy ott talán az egy ilyen taktikai kérdés is, hogy vagy hatalmi módon, vagy nem tudom, szívességek alapján, vagy máshogyan próbálja a pártelitből a magad oldalára húzni embereket, és ezt a harcot ő párton belül nem tudta megoldani. De hát az is valószínűleg belejátszhatott, hogy ő tényleg egy vidéki polgármester. Tehát, hogy ez a habitusában népközeli, de hogy közben meg ezeket a nem tudom, habituális kódokat, viselkedéseket, nyelvi dolgokat, így, és akár, tehát, hogy hogyan kell ezekben a körökben mozogni, ezt lehet, hogy ez is itt mondjuk így elidegenítette bizonyos körökben.
Botond.
Lehet, hogy én Bablernél egyet tovább lépnék abban az értelemben, hogy ezek a mainstream pártok miért nem tudnak mind Ausztriában, mind egyébként a nyugati országokban alapvetően versenybe szállni a jobboldali radikális kínálattal. És pont Péter fejtegetését végighallgatva, és tényleg rendkívül inspiráló volt, úgyhogy ezer dolog eszembe jutott, de tehát ha azt megnézzük, hogy tényleg ezekben az országokban ugye léteznek azok a posztnáci pártok, amik azóta többé-kevésbé túléltek. Tehát a svéd demokraták, akik most ugye külső kormányzati erő Stockholmban, egészen addig, hogy a Frams Belang vagy a Löpenék, ugye hát generációs párt, tulajdonképpen a harmadik generációt futtatják, hogyha most már a pártot elhagyó unokahúgot is vesszük. Tehát, hogy azért ez egy elég komoly dolog, ami szerintem Kelet-Európában nézve egy picit nehezebb megérteni, hogy ezek a jobboldali pártok tényleg ott hajóznak a rendszer tagadás szélén évtizedek óta. Viszont ez nekik sokkal könnyebbé tesz olyan témákat behozni, olyan kompromisszumokat nem kell figyelembe venniük, amit ugye az összes mainstream párt megkötött. Minden országban, akár korporatista, akár nem. Ezt hívhatjuk state capture-nek, korrupciónak, kompromisszumnak, strukturális kötöttségnek, ami a mainstream pártoknál végigment. De ugye ezek meg nagy csatahajókat csináltak ezekből a pártokból, ezek a kicsi motorcsónakok a szélén pedig tök ügyesen tudnak navigálni, és tulajdonképpen az történik, hogy most Babler vagy nem Babler, mindegy, igazából az FPÖ-nek sokkal gyorsabb motorcsónakja van, amivel sokkal több ügyesebb ajánlatot tud tenni. És ugye erre jön rá az, amit a műsorban mondtunk, hogy ugye Bucski Péter G7-es újságíró számítása szerint Ausztriában 15 év alatt 3300 milliárd euró korrupciós történetet tártak föl, ami a cikk írásakor pár éve volt, még 10 mészáros lőrincnyi vagyont tett ki, de írt egy kommentelő, hogy ez most már csak 5. Minden esetre...
Elzárkózunk.
Ebben is. Hat fukrászda nincs is még mészáros lőrincnek Bécsben. Úgyhogy tehát azért valószínűleg ez az egész korrupciós és az elit átitatódása problematika, ez itt van. Ezt nyilván egy külön üregben meg lehet tárgyalni.
Még sajátos ugye, hogy az FP egyébként, amikor kormányon van, akkor maga is korrupt. Hát ugye mind a két alkalommal ugye a Schüssel kormány is azért bukott bele ebbe, mert korrupciós ügyek azok mind a mai napig tartanak, ugye az akkori szabadságpárti pénzügyminisztere Grasser ellen, és hát ugye az Ibiza az talán nem korrupció, de hát ott is hát lehetett akartál, sejteni. Hát ott igazából Strache részegen beszélt valamit, de egyéb korrupciós ügyek ugye voltak, ugye, hogy Strache a saját dolgait a párton keresztül finanszírozta, ugye Burgellandba járt Sámánhoz, meg hasonló dolgokat adott le, hogy ezeket finanszírozza neki a párt. Tehát a szabadságpártnál ez mondjuk sajátos, hogy igazából mindig arról van szó, hogy hatalomra kerül, a szavazók akkor észreveszik, hogy igazából ők is részei ennek a bécsi operetnek, eltávolodnak tőle, bezuhan, ellenzékbe kerül a szavazók, elfelejtik a része a bécsi operetnek, és újra erős lesz.
Beszélj még a szabadságpártról legalább két aspektust érintve. Az első az, hogy nézzük meg, hogy mi az a választói koalíció, ami az első helyre lőtte ki őket. Ugye alapvetően vidéken taroltak, a fiataloknál erős átlagot hoztak, de a 40-50 évesek között a legkiugróbb, és lehet, hogy meglepő ez a nézők, hallgatók számára, hogy kb. Ugyanannyi férfi és nő szavazott rájuk. Mit lehet ebből szerintetek kiolvasni, Eszter?
Akkor kezdem a nőkkel, aztán mondok egy-két dolgot a vidékről is. Ugye engem mondjuk ez egyáltalán nem lepett meg, hogy ugyanannyi nő szavazott rájuk, mint férfi. Ez már nagyon erős tendencia Európában, hogy az, amit régen tudtunk, tehát ez egy régi tudásunk volt, hogy a szélső jobboldali, radikális jobboldali pártok, azok ilyen férfi pártok voltak, vagy férfi domináltak. Tehát sokkal, kimutathatóan sokkal több férfi szavazott rájuk, mint nő, a nők nem voltak rájuk vevők, és ezek az új típusú, ilyen új jobboldali, illiberális pártok, ilyen a Fidesz is, vagy a PiS Lengyelországban, már egyáltalán nem jellemző ez az úgynevezett radikális jobboldali gender gap. Tehát, hogy ez így eltűnt. Ami Ausztriában, tehát ennek is sok oka lehet, hogy itt ez miért tűnt el, illetve hogy mivel szorítja meg a nőket, tehát hogy most már egyre több, vagy elkezdődtek ezzel kapcsolatban a kutatások, ami egyelőre én tudok, vagy így látszik, az egyik a migráció témája, tehát hogy abban a nőknek a félelmeit meg tudják szólítani, tehát hogy és tehát tényleg kimondottan tehát nem azt akarom mondani, hogy nők is ugyanolyan rasszisták, mint a férfiak, hanem hogy...
Nem kevésbé.
hanem hogy meg lehet pendíteni olyan dolgokat pont a muszlim hátterű férfiakkal kapcsolatban, vagy az, ami nem tudom, embereknek valósága a nagyobb városokban, a, nem tudom, este mész az utcán, és én biztonságban érzed magad, tehát, hogy, vagy a lányaidat, a gyerekeidet, hogy ez például úgy tűnik, hogy a nőket befolyásolja, tehát azok a kutatások, amelyek mondjuk FPÖ szavazó nőkkel készülnek, ezeket kiemelik. És a másik, akire nagyon lőtt az FPÖ, az a COVID kritikus anyák. Tehát, hogy azok a nők, akik otthon szívtak a homeschoolinggal, meg a még próbálták elvégezni a munkát, amit tudtak, vagy ugye nem vagy olyan munkájuk volt, hogy nem tudtak otthon dolgozni, de a gyerekük otthon volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ilyen igazságtanság, sérelem merült fel ezzel kapcsolatban, illetve akik vakcina kritikusak voltak. Tehát, hogy például az is látszik, hogy azokon a településeken sokkal jobban szerep. Tehát, hogy van egy konkrétan korreláció, hogy azok a települések, ahol kicsi az oltottság, ott volt nagyobb az FPÖ támogatottsága, tehát hogy például van egy ilyen összefüggés, és ezzel át is térnék a vidék témára, mert ez most az elmúlt egy hétben szerintem ez az, amit a legtöbbet hallgattunk, ezt Magyarországon is megszoktuk, tehát hogy így hirtelen a választások másnapján felfedezi a budapesti elit, hogy létezik a vidék, és akkor elkezd mucsázni, hogy így hogy ők választották meg az Orbánt. Itt ezt nem éreztem ennyire erősnek, de például ma délelőtt elmentem a Falter nevű lapnak, a Falter Arena című ilyen újságírói. Tehát amikor ilyen, nem tudom, ilyen közönségtalálkozókat szerveznek mindenféle médiumoknak, nem értem ezt a műfajt. És ott az egyik újságíró nő a saját cikkéről számolt be, ahol egy jól sikerült integrációs projektről kutatott ki valamit egy újság cikkhez, valahol vidéken, de már nem emlékezett a Bundeslandra és a település nevére, ám de úgy mondta el, hogy irgendwann aus der Welt von Wien, amit most nem fogok lefordítani magyarra, de hogy nagyon messze, és nagyon a világ végén. És így felnevetett a közönség, hogy milyen vicces és szellemes volt, és tehát, hogy így közben én azt éreztem, hogy na ez. Tehát, hogy van ennek a vidékkel szembeni lenézésnek vannak ezek a gesztusai az elitek részéről, ami nem tudom, Németországban, mondjuk Kelet-Németországgal szemben nyilvánul meg nálunk Magyarországon is szerintem erős ez, ahogyan beszélünk a vidékről, és ezt például többen kiemelték az elmúlt héten, akiket olvastam vagy hallgattam, hogy így, hogy azok a témák, amik az eliteket foglalkoztatják, és elitek alatt nem a szupergazdagokat értem, hanem a média eliteket, a tudományos eliteket, azok, akik fújják a passzát szelet azzal kapcsolatban, hogy miről kell beszélni, meg mik a fontos témák, e-autó, hogy jaj, e-szkúterek vannak a kanál mellett, és hogy így nem lehet tőlük mozogni, hogy így mindenki szálljon le az autóról, meg táplálkozzon vegán módon, meg most akkor binnenível, vagy csillaggal kell helyesen a gender nyelvet használni, hogy ezek ilyen, te mivel foglalkoztok? Tehát, hogy van ennek egy ilyen aspektusa olyan emberek részéről, akik ezekben a diskurzusokban nincsenek benne, nem érzik ezeknek a tétjeit, ellenben más tétjeik vannak, és más dolgokkal foglalkoznak, és tehát ugye ez lehetett az, amit a Szabadságpárt nagyonról meg tudott lovagolni ezzel az elitellenességgel, és ezt az elitellenességet, tehát ugye ezt a városvidék tengelyen jól így megzenésíteni.
Erről a törésvonalról most akkor beszéltünk. Beszéljünk egy másik törésvonalról, ami pedig a bevándorlás ellenesség kérdése. És Péter, hozzád fordult most első körben. Tehát, hogy lehet azt látni, hogy egyszerűen a jobboldali keretezése például a biztonság hiánynak, pont a bevándorlás kérdésében, a sokkal kézenfekvő is jobban találkozik a választói probléma térképekkel is. És engem nagyon érdekel, hogy mit gondoltok, szerintetek miért van az, hogy a biztonság témájában gyakorlatilag a szélső jobboldalnak sokkal pregnánsabb, sokkal átélhetőbb válaszai vannak ennek a megoldására, vagy ennek a deficitnek az enyhítésére, mint a liberális vagy baloldali pártoknak?
Hát, hogyha ugye van ez a vidék-város ellentét, és azt mondjuk, hogy a vidéken erős az FPÖ, vagy az AFD, tehát a szélső jobb oldal, akkor nagyon sajátos, hogy ők azokon a vidékeken erősek, tehát ahol nincs magas bevándorlás. Tehát igazából a szélső jobb oldal a bevándorlásról beszél, és valóban beszél akár valós problémákról is, de valószínűleg akár eltúlzottan beszél, hiszen nem azokon a vidékeken tud rezonanciát kiváltani, ahol egyébként úgymond ez a probléma jelen van. Tehát, hogyha megnézzük Bécsben azokat a kerületeket, ahol magas a bevándorlók aránya, mondjuk Ottakringbe, vagy ugye a 15. kerületben, ott a szociáldemokrata párt elég stabilan tudott nyerni. Favoriten, ugye az, ahol azt hiszem Lázár János reszketett, hogy nincs már fehér ember, ott valóban a Szabadságpárt az elég jól szerepelt, tehát ott azért van egy kiegyensúlyozottság, de például Bécsben ugye a munkáskerületek közül egyetlen egyben győzött a Szabadságpárt, tehát van egy bécsi kerület, ahol a Szabadságpárt lett a legerősebb, az Floridsdorf, ahol nem olyan magas a bevándorlók aránya. Na most a Szabadságpárt valóban, tehát amit akarok ezzel mondani, hogy van egy ilyen sajátos szakadék a között, hogy vidéken a szélső jobb oldal erős, de nem vidéken van jelen a migráció kérdése, miközben úgy tűnik, hogy akkor a vidékiek félnek valamitől, amit nem érzékelhetnek objektív okokból a mindennapjaikban. Hogy miért ez a bevándorlás kérdés ennyire fontos? Hát, hogy nagyon elmegyünk teoretikailag, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy a fasiszta pártoknak mindig érdekük volt, hogy a szegény rétegeket egymás ellen ugrasszák, hogy nehogy kialakuljon osztályharc. Én nem mondom azt, hogy ez egyetértek, de valami hasonlóját lehet látni, hogy miközben szerencsétlen Bábler megpróbál beszélni vagyonadóról, meg örökösödési adóról, aközben mit csinál az FPÖ, és ezt nagyon jól lehetett látni a választási kampány záróján is, ahol ordították, hogy ki a külföldiek miatt nincsen lakásotok, a külföldiek miatt magas az infláció, ahol nem egészen értem az összefüggés, de mindegy, tehát a külföldiek miatt magas magas az a bevándorlók miatt magas az infláció, a bevándorlók miatt nem kaptok lakást, a bevándorlók miatt nincsen ingyen óvoda, és miközben a tömeg erre tapsolt, közben azért hozzátették, hogy nemet az örökösödési adóra, nemet a vagyonadóra. Tehát a Szabadságpártnak ez nagyon fontos eleme, hogy közben azért jelezze a leggazdagabbak felé, hogy ha mi hatalomra kerülünk, akkor velünk nem lesz bajotok. Pont ezért ugye inkább a néppárt felé nyitottak. De azért vissza a migrációhoz, tehát ez tény is való, hogy van egyfajta probléma, ez főleg Bécsben esetleg érzékelhető, hogyha megnézzük, hogy 20 év alatt körülbelül meg háromszorozódott a nem osztrák állampolgárságúak száma Bécsben. Bár tegyük hozzá, a legnagyobb úgymond társaság azok a németek, ugye, akiket az osztrákok PIF-nek hívnak, és akikkel szemben egyébként szintén van egyfajta rasszizmus vagy ellenérzés, azért lehet ugye látni Go Home PIF-ke feliratokat, főleg ugye a Bécsi Egyetemen, ami miatt, vagy a sok német professzor van ott. De a legnagyobb csoportot, tehát a németek teszik egyébként ki a bevándorlók között, de valóban van egy megháromszorozódás, amiben nagyon sok magyar van, ugye egész Ausztriában azt hiszem olyan 110 000 magyar él, ez már több, mint a horvátok vagy a bosnyákok, tehát ilyen klasszikus vendégmunkás nemzetekből érkezettek száma, még egy kicsit kell dolgozni, és akkor behozzuk a szerbeket, de talán a menekült kérdés leginkább az afgán és a szír és a csecsenek megérkezésével lett sokkal problematikusabb, mert ott valóban vannak biztonsági problémák, tehát ugye nemrég volt ez a bandaháború csecsenek és afgánok között, ami inkább egy ilyen ifjúsági bandaháborúnak tűnt, és azért a bandaháború kifejezés is, tehát azért Bécs nem Bronx, tehát az Szabadságpárt megpróbálja ezt általában így jellemezni, de szerintem én nem szoktam mondjuk késő éjszaka sétálni favoritemben, mert messze lakom onnan ilyen értelmiségiként, de hogyha napközben vagyok favoritemben, akkor nekem nem az az érzésem, hogy különösebben félni kell, de az én is, hogyha valaki kimegy favoritemben mondjuk a Viktor Adlermarktra, az ottani piacra, akkor tényleg úgy érzi magát, nem is azt mondom Isztambul, de Karácsi. És ez akár ott a Kringbe is megjelenik, és ez valóban ezt a Szabadságpárt tudta jobban tematizálni, erről jobban beszélni. Noha a néppárt is a migráció kérdésében alig marad le, tehát a néppárt sokkal radikálisabb, mint mondjuk a CDU-CSU Németországban.
Oké, a Szabadságpárt kapcsán egy másik aspektus, és most hozzád fordulok. Erről volt szó itt adásban is az úgynevezett Brandbauer tűzfal diskurzus, nevezetesen, hogy hogyan lehetne a Szabadságpártot egyáltalában kitolni abból a diskurzus térből, hogy egyáltalán fölmerüljön, mint koalíciós partner, pláne mint a legnagyobb koalíciós partner. És a Kikülnek van erre egy eléggé sajátos, és szerintem igen jó politikai érzéket mutató megoldása, nevezetesen, hogy igazából ez egyfajta antidemokratikus eljárásrend, amelyben a választói akaratot próbálják meghekkelni azok, akik nem az első helyen végeztek, hanem a második, harmadik, negyedik helyen futottak be a választáson. Mit gondolsz erről az érveléséről Kikülnek?
Kikül nagyon taktikus, és ugye ezt az érvelést felfedezhetjük a patrióták csoportjában is, tehát ugye amit Kikül Orbán együtt alapított Löpenékkel az Európai Parlamentben, tehát ugye ott ugyanezt történt, ahogy korábban ott is kizárták őket, most is kizárták őket, és egyébként pont ezen a héten nyújtott be egy magyar képviselőnő keresetet az Európai Bíróságon a parlament ellen, hogy ezt hogy gondolják. Nagyjából borítékolhatjuk, hogy ezt nem fogja hatáskörébe találónak tartani az Európai Bíróság, de hogy ez a narratíva most azt hiszem, hogy elég sok helyen föl fog jönni, tehát arra számíthatunk, hogy ez érkezik. A tűzfal kérdés ugye egy ilyen politikai gyorsoltó, tehát igazából ez nagyon szép, hogy be lehet dobni, mind a két oldal szerintem élvezi, és a saját híveinek tudja mutogatni, hogy erről beszél és erről gondolkozik, de igazából ez a túl későn túl kevesetnek a klasszikus esete. Tehát, hogy ugye tetszettek volna előbb győzni a mainstream pártok, hogyha egyébként tényleg veszélyesek az alkotmányos rendre, akkor mondjuk a titkosszolgálat tetszett volna valami csinálni. Megjegyzem, az AfD vezetését egy párszor leváltották azért az elmúlt években, amikor eltűntek itt-ott. Tehát, hogy ebben azért rengeteg munkalehetőség van, és ezt én sajnos inkább a politikai narratívák közé sorolom, mint értelmes politikai eszköztárba, miközben az FP ugye tartományi kormányokban ugyanúgy benne van, az AfD is a maga módján támogatott külső koalíciókat. Tehát, ha végignézzük az európai országokat, a nemzeti szintet kivéve egyébként van együttműködés a lokális szinteken a szélsőjobboldali pártokkal. Tehát ráadásul még az egész a mainstream oldalról is egy picit parasztvakítás, mert ez létezik, tehát miért gondoljuk, hogy van különbség az önkormányzat meg a nemzeti kormányzat között, hogyha ilyen elvi ellenállásunk van?
Hát ugye Ausztriában eleve nem is volt soha, ugye nem véletlen, hogy a néppárt is ugye ezért mindig kikülerlő. Tehát ők azt mondják, hogy a szabadságpártot teljesen el tudjuk fogadni, csak kikült nem. Tehát Ausztriában igazából ez nem volt soha jelen ez a cordon sanitaire. Ugye legelőször a szabadságpárt egyébként akkor került hatalomra, amikor a szociáldemokratákkal fogott össze. Tehát a legelső alkalom az ekkor volt. És emiatt a szabadságpárt sokkal inkább része az osztrák politikai kultúrának, mainstreamnek, mint mondjuk az AfD, amely tényleg ki van az érekeztve. Tehát az AfD-vel semmiféle együttműködés nincsen, a szabadságpárttal van.
Oké, mindenképpen szeretnénk gratulálni magunknak, mert 60 perce beszélgetünk magyar ember létünkre úgy, és szomszédos országról nem került elő Orbán Viktor neve. De most előfog. De hogy fontos kérdés, hogy maga Orbán tényleg sietett gratulálni Kikőnek, és van is már egy olyan keretezés az egésznek, hogy gyakorlatilag akik Orbán szövetségesé, azok nyerésben vannak. Itt ugye egyébként a cseh szenátusi választásra is hivatkoztak, amikor ezt megtették a kormány médiában. Elsőként Bottont szeretném, hogy te reagálnál erre. A te meglátásod szerint, hogyha egy szabadságpárti kormány alakulna, azzal erősödnének Orbán pozíciója az EU-ban?
Egészen biztosan. Tehát ha azt nézzük, hogy ugye az Európai Unióban egy dolog a parlament, ott szép színes képviselők szaladgálnak, de azért az Európai Tanácsban ugye egyedül van patrióta miniszterelnökként Orbán Viktor ebben a percben. Tehát ugye Fico nem lépett be ebbe a egyvelegbe, tehát ő még a bal oldalon keresi a helyét. És ugye Babist várjuk majd, hogy jövőre megérkezik-e. Tehát ilyen szempontból az, hogyha az FP adna egy miniszterelnököt, akkor ez a patriótáknak egy óriási nyereség az Európai Tanácsban, hogy Orbán Viktor nincs egyedül. És ugye ugyanezt meglátjuk, hogy az Európai Bizottságnál már ugye késő, tehát az osztrák jelölt megvan, de jelenleg ott is csak egy patrióta biztos jelölt van, ugye a magyar.
De nem állhat elő hasonló helyzet, mint ami Melonival előállt Orbán esetében? Ugye egyébként maga Kikül is kényszerült magyarázkodásra Orbán miatt. Ugye volt ez a elhíresült menekültábor kérdés, amit az osztrák-magyar határon terveztek volna fölhúzni, aztán ezt nem győzték cáfolni, nincsenek ilyen tervek, tehát hogy nem kicsit, nem veszélyes-e Orbánnak az a helyzet, hogy a választási kampányban lehet, hogy jól jött egy-két szlogán megerősítéséhez az ő neve, de mondjuk hatalom gyakorlásánál már nem biztos, hogy egyébként szövetségesként fog rá gondolni Kikül.
Hű, ez egy nagyon izgalmas sokrétű kérdés, mert ugye Meloni pénzügyileg ki volt szolgáltatva az EU-nak, tehát ilyen szempontból az ő pálya egy fokkal megjósolhatóbb volt, ha csak nem akarja sőt bevinni Olaszországot, tehát kóptálható volt Brüsszel által, ami egyben rögtön Orbánnal nagyon sok pozícióban Ukrajna, Kína szembe vitte. Az osztrákok ugye nettó befizetők, tehát ilyen szempontból is az uniós történet két szélén állunk, ráadásul a menekült kérdésben valóban szerintem a teremben jelenlévők is talán érezhetik azt a ideiglenes határa ellenőrzést, ami nem tudom hány éve tart ugye a különböző határátkelőkön, amit nem is nagyon erősítenek meg utakkal az osztrák oldalról. Tehát ha ezeket a tényeket veszem, akkor rengeteg praktikus politikai kérdésben teljesen egyértelműen különböző pontokon vannak. Ez így van. Tehát ezek a szélső jobb oldalon, vagy a radikális jobb oldalon soha nem olyan mély elvi szövetségek, pont ezért nehéz, és ezért is töredezett tovább az európai jobb oldal három kisebb táborra, vagy három táborra, miközben méretében megnőtt.
Eszter?
Nekem még egy szempont jött ide eszembe, hogy ugye Kikül annyira nem cizellálja, hogy egész pontosan mit ellenez, amikor a migrációt ellenzi. És ugye az 1,8 millió migráns között mi is ott vagyunk, tehát hogy az a 110 ezer magyar, meg a sok kelet-európai, akikre szüksége van az osztrák munkaerőpiacnak.
Pont a választási gyűlésén külön kiemelte, hogy minden magyart, minden lengyel szeretettel
várunk. Mi vagyunk a jó bevándorlók.
Azt mondja, lengyelek, ezek azt mondja, ja. Lengyelek, magyarok, szerbek. Szerbek között eleve a szabadságpárt mindig nagyon erős.
Akkor lehet, hogy itt hirtelen átminősülünk a jó bevándorlóká, ahogy a törökök is most már nem annyira veszélyesek, mint voltak 30-40 évvel ezelőtt, tehát most kicsit kitolódott az, akiket utálunk, de mondjuk az, hogy a migránsok milyen nyomást helyeznek a szociális ellátórendszerekre, tehát ez az a kérdés, amiben lehet, hogy lehet nézett különbség, bár nem tudom, hogy Orbán Viktor mennyire viseli a szívén a külföldi magyarok sorsát, tehát akik mondjuk itt vállalnak munkát, szóljon, ha valaki látott erre vonatkozóan valamilyen, nem tudom, együttérző, vagy mondjuk politikai érdekérvényesítést a részéről. Tehát én még talán itt látok olyat, hogy esetleg lehetnek érdekkülönbségek, vagy nézeteltérésé.
És a nyugat-balkáni bővítés, az nem lehet egy fontos konfliktuszóna adott esetben Kikül és Orbán között?
Hát pont az biztos, hogy nem, mert ugye a Szabadságpárt hagyományosan nagyon Szerbia párti. Ugye a Bécsben élő szerb közösség az mindig is nagy arányban a Szabadságpártra szavazott. Most is egyébként vannak szerb jelöltjék. Egy részük elment Stráhéval, mert Stráhe még szerb pártibb, de a Szabadságpárt a szerbek felé mindig erősen jelen volt. Republika Srpska felé különösképpen, tehát ugye Bosznia szerb része felé. Ahol biztos, hogy van mondjuk ellentét, az Törökország, ugye Orbánnak jó kapcsolatai vannak Erdoánnal, miközben a Szabadságpárt inkább ezt a védeni Európát a muzulmánoktól narratívát akár Orbánnál komolyabban gondolja, mert azt mondja, hogy Törökország a semmiféle kapcsolatot, és még véletlenül se fölvenni őket az EU-ba. De Kikő nem egy annyira külpolitika iránt érdeklődő ember, mondom, Salvinit, ahelyett, hogy elment volna Salvininek a mai nagy dzsemboriára, egy kis osztrák faluban vesz részt most Oktoberfesten. Tehát Kikl azért ezzel jelzi, hogy körülbelül mennyire fontos számára egyrészt ez a szélsőjobboldali partnerség, másrészt önmagában a külpolitika. Ahol amúgy nagyon nagy az átfedés, az ugye az orosz-ukrán konfliktusban való viszony, ahol a Szabadságpárt nagyon masszívan Oroszország mellett áll, ugye ez főleg az EU kampányban lehetett látni, hogy gyakorlatilag Zelenszkit támadták, mint aki háborúzik egyedüliként, és Kikl ebben a kérdésben ugyanazt vallja, mint Orbán, csak ugye Ausztria semleges ország, és a semlegességen meg senki nem akarna változtatni, tehát itt azért van egy különbség Magyarország és Ausztria között, de az Ukrajnához való viszonyban mondjuk, hogyha egy szabadságpárti kormány van, és megint szabadságpárti a külügyminiszter, mint hogy Kurz alatt volt, ugye az emlékezetes Knajszl, aki most már pónilófarmot üzemeltet Putyin pénzéből Szentpétervár mellett. Tehát ő...
Ezeket nagyon belgatt ezt az adásban is elmondtad, a kevés időben, ami rendelkezésedre állt.
Hát ő egy olyan sajátos személyiség volt, aki Libanon is, hát érdekes feladatokat látott el, aztán most elúszott Oroszország felé, és hát ugye ő szabadságpártiként, vagy szabadságpárti jelöltjeként volt ugye az első Kurz kormányban külügyminiszter. Ha most is egy ilyen helyzet előállna, hogy a külügyminisztériumot odaadják a Szabadságpártnak, akkor az biztos, hogy ezt az orbáni orosz párti politikát nagyon tudja támogatni, csak hogy nem, hogy Kiklt ugye a néppárt elutasítja, de szerintem a külügyminisztériumot nem adják újra a Szabadságpártnak.
És a schengeni csatlakozás bővítés Románia és Bulgária felé, tehát ezeket azért alapvetően Ausztria blokkolta. Ez lehet egy érdemi törésvonal esetlegesen Kikl és Orbán között, Botond?
Igen, tehát ugye az osztrákok és a hollandok ennek a hagyományos ellenzői. Ugye most ott tartunk, hogy a szárazföldi határátlépés még mindig blokkolt, tehát a légi kikötőkben elvileg ennek működnie kéne. Úgyhogy ez abszolút egy, hogyha határon túli magyarokat nézzük, és főleg Orbán szempontjából az erdélyi magyarokat, akkor ez egy kardinális kérdés. Ahogy ugyanúgy kardinális kérdés, hogy milyen szociális támogatásokat kaphatnak meg az itt dolgozó magyarok, akkor, ha itt van lakcímkártyájuk, akkor, ha nincs itt lakcímkártyájuk, és ugye azért ebben láttuk már a korábbi akár ÖVP, tehát néppárti, akár szabadságpárti szándékokat, azzal együtt, hogy 8/4 éve recesszióban van az ország, tehát biztos, hogy kell jönni az ollónak. Ugye ezt nem szabad úgy hívni, hogy megszorítás, de ettől még ez is itt elkerülhetetlen lesz. Tehát ez biztosan egy újabb konfliktus lehetne akkor, hogyha a karmelita kolostorból épült palotában egyébként azt komolyan vennék, hogy az ingázó magyar munkásoknak az érdekeit meg kell védeni.
Jó, nézzünk akkor rá a nézői kérdésekre. Hármat sikerült most ide beszuszakolnunk. Nagyon sok remek kérdés érkezett amúgy, úgyhogy akinek esetlegesen nem kerül sorra a kérdésére, itt lesz az adás után, és lesz lehetőség föltenni őket személyesen. Az első kérdés, a néppárt szavazói 11%-át elvesztette, a Szabadságpárt 12%-ot szerzett. Talán a legnagyobb tényező ez a választói vándorlás, mármint gondolom a Szabadságpárt sikerében. Így nem a néppártnak lenne nagyobb a felelőssége ezeket a szavazókat visszanyerni és a Szabadságpártot visszaszorítani? Ha igen, hogyan tudná ezt megtenni? Ki szeretné kezdeni? Botond.
Gyönyörű kérdés. Hozzátenném még azt is, hogy ahogy itt néztük az adás előtt a statisztikát, ugye az egyik felét az ő a Néppárttól hozta el a Szabadságpárt magának, a másik felét meg ugye a korábbi nem választóktól. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, ez szintén trend. Tehát az Egyesült Államoktól Németországig azt látjuk, hogy ezek a radikális pártok képesek korábban abszolút nem szavazó polgárokat megszólítani, vagy valahogy elterelni az urnákig, aminek van most már egy ilyen low information voter nevű, tehát az alacsonyan informált szavazó kategóriája, akiket el tudnak vinni, néhány influencert hallgatnak a barátaik, akik elmesélik nekik, hogy egyébként a világ hogy működik. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas rétege a társadalomnak, akik még ebben a közösségi médiás univerzumból is a maguk módján kimaradnak. Tehát ezzel valószínűleg majd kell foglalkozunk, ez egy teljesen új és szép jelenség, tehát ez az egyik fele, és a másik valóban a kiábrándult szavazók. Ebben nézzük meg azt a pozitív oldalt viszont, hogy ez lehet, hogy protest szavazat. Tehát nem biztos, hogy ők átcsaptak Heiderhív neonáci, nem tudom micsodáknak, hogy az AfD szavazóknál is azt gyanítjuk, hogy azért van egy 30-40%, akik egyébként nem AfD hívők, csak kormány vagy mainstream ellenesek. Tehát ezek azért fontos üzenetek az elitnek, és ilyen szempontból van lehetőség őket visszanyerni, bár erre azért elképesztően sikeres példát most hirtelen Európában nem tudnék mondani. Mert ugye amikor átveszik a migrációs üzeneteket, sose annyira radikális, mint amit ők mondanak, vagy ha átveszik az övéket, ők mondanak ugye még egy radikálisabbat. Tehát nem működött ez az átmozgás sem, ahogy az sem működött, hogy tűzfalazunk, vagy valamilyen módon lehatárolunk, és demokráciával ijeszgetünk. Ugye így még a Trump szavazókat sem sikerült elriasztani. Tehát azt hiszem, még zajlik ez a keresés, hogy mi lesz az új tematika, amivel meg lehet fogni, plusz le kell szállítani a stabilitást, amit jelenleg Európában, akárki, akármilyen kormányon van, egy energiaárválság közepén, akkor, amikor Kína elárasztja Európát mindenfélével, árutól kémekig, plusz az Egyesült Államok ipari újjáéledése között, azért ezt ebben a harapófogóban bárkinek előadni egy elképesztően nehéz piruett.
Igen, tehát a Szabadságpárt 440 ezer szavazatot hozott a Néppárttól, ami nagyon sok, tehát így a 2019-hez képest, de ugye ezek már egyszer ott voltak a Szabadságpártnál, tehát hogy most jöttek vissza, tehát hogy az, ami volt az ő földbeállásuk 2019-ben, az gyakorlatilag azt tudták most javítani, de hogy annyira hullámzó ez a ki mikor kit támogat, tehát csak ebben a ciklusban a Néppárt az állt már 19%-on és a Covid csúcsán meg 48%-on. Tehát hogy iszonyúan ilyen labilis ez a rendszer, vagy nem hűségesek a szavazók, hanem hogy tényleg így a teljesítményt ítélik, vagy ez így nagyon gyorsan változhat, és hát tényleg nagy azért a világ vicce, hogy most a Néppárt, aki ilyen sokat veszített, most ők a legnagyobb nyertesek, mert gyakorlatilag ők döntik el, hogy milyen kormány lesz, illetve hát őket tekinti most mindenki a bástyának, hogy majd ők fog minket megvédeni a fasizmustól, miközben hát a programjukban akár a migráció, akár a gazdaságpolitika tekintetén teljes identitásban vannak tényleg a biztonságpolitika jogállamiság kérdésében természetesen. Nem, tehát, hogy de amúgy meg tényleg egyetértek a Botonddal, hogy egy ilyen, szerintem így egész Európában ebben a útkeresésben vannak, hogyha feléjük mozgunk, vagy megpróbáljuk átvenni az üzeneteiket, akkor az emberek inkább az eredetit választják, csak mi ráadásul még így szalonképessé is tették az üzenetüket, vagy elhiszik nekünk is, hogy mi is felveszük ezzel a harcot. Ugye, de a másik sem annyira működött eddig, ugye, amit mondjuk például a szociáldemokraták próbálnak, vagy a zöldek, hogy úgymond átkeretezni az üzeneteiket, vagy hogy valahova máshová csatornázni be az elégedetlenséget, mint ahova a szélső jobb oldal próbálná becsatornázni. Szerintem egyébként ennek az lehet az oka, hogy itt nem elegendő keretezni, hanem hogy így azok, tehát hogy a problémák vagy a témák, azok nem jobboldaliak, az lehetne a liberális vagy baloldali, hogy mondjuk más válaszokat nyújtunk rá, de sokszor a liberális, baloldali, progresszív elitek már a problémák létét sem ismerik el legitim problémának, vagy a félelmet nem ismerik el legitim félelemnek, hanem jönnek egy statisztikával, hogy de hát terrortámadásban olyan kevesen halnak meg, statisztikailag semmi esélyed meghalni, de hogy közben meg az az emberek élménye, hogy a Taylor Swift koncertet lemondolják, mondják, vagy lehet, hogy nem lehet bandaháborúnak nevezni, ami nem tudom, egy favoritemben az afgán és a csecsen fiatalok között, de közben meg az emberekben ez kelt egy félelmet, és arra nem lehet azon a szinten válaszolni, hogy jó, akkor beszéljünk arról, hogy milyen adót fizessenek a szupergazdagok. Tehát, hogy ez így nem, nincs pariban, vagy nem lehet erre azt mondani, hogy rasszista vagy, hogyha ezt problematizálod, vagy ne féljél, mert ez irracionális. Tehát, hogy szerintem így ezeken a rétegeken kell valahogy valamit megszólaltatni, akár egy néppártnak, akár egy szociáldemokrata pártnak, hogy az, amiket most valami módon ezek a szabadságpárt és hasonló szélsőjobboldali pártok megszólaltatnak, hogy azokra a problémákra, a sérelmekre, félelmekre az emberek kapjanak jobb válaszokat.
Péter?
Hát ugye egyszer volt egy próbálkozás, ugye Sebastian Kurznak hívták, aki el tudta hozni a szabadságpárti szavazókat, és a néppárt sikerét ennek köszönhet rá, de a kétszer is ugye 17-ben, majd aztán 19-ben, még egy Ibiza botrány után is Sebastian Kurz néppártja nagyon jól szerepelt, ugye 30% fölött jóval jobban, mint most Kikl, de hát aztán Kurznak más okokból kellett távoznia, és néha mert nem az a karizmatikus ember, aki meg tudná szólítani a szabadságpárti szavazókat. Tehát most ez a nagy kérdés, hogy a néppárt tud-e találni egy új Sebastian Kurzot, és ez egyáltalán jó-e Ausztriának, hogyha talál egy új Sebastian Kurzot, vagy el kell fogadni, hogy ahogy ugye Thomas Bernhard mondta, hogy Ausztria egy harmada az gyilkos. Ezt ugye a szabadságpárt szavazóira értette akkoriban még. Tehát lehet, hogy ezzel is együtt kell, vagy együtt lehet valamilyen módon élni. De a néppártnak valóban most az a problémája, hogy ha ő beáll a szabadságpárt mellé, akkor azzal elismeri, hogy a szabadságpárt a legerősebb jobboldali párt, tehát amellett a néppárt csak csökkenni tud. Ha viszont meg beáll egy olyan koalícióba, amelynek az az egyetlen összetevő eleme, hogy mi nem a szabadságpárttal vagyunk, akkor viszont a néppárt még inkább csökken, mert azt fogják rá mondani, hogy hát igazából már ti is egy ilyen balközép erő vagytok. Tehát a néppárt nehéz helyzetben van így ebben az értelemben. Abban az értelemben nincs nehéz helyzetben, hogy azért Ausztriában a nép szavaz, és végig az ÖVP eldöntő, ki kormányoz. Tehát mindig az ÖVP nyer. 45 után összesen 16 év volt, hogy az ÖVP nem volt kormány, amúgy mindig kormányon volt, és azért ez egy nagyon beágyazott párt, ugye 600 ezer taggal egy 8 milliós országban.
Oké, második nézői kérdés. Mennyire érzékel az osztrák társadalom orosz befolyást, és hogy viszonyulnak ehhez az osztrák polgárok? Ki az, aki erre vállalkozik, hogy ebben eligazítsa a kérdezőt? Péter?
Hát az orosz befolyás az jelen van, nagyon sokszor ugye itt is operett jellegű módon, tehát ezek a belügyminisztériumban nyugalmazott rendőr, aki mind a mai napig kapja a nyugdíját, de Dubajban éli az életét, mert burnoutja van, és ezért nem lehet kirúgni. Tehát nagyon sajátos események tudnak zajlani az osztrák bürokráciában. Tehát az orosz befolyás jelen van, ugye különösképpen ugye Kikl alatt, amikor ugye 17 és 19 között Kikl belügyminiszter volt, akkor hát ugye azért ahogy mondták az amerikaiak, hogy igazából felesleges Bécssel együttműködni, mert akár küldhetjük direkt Moszkvába is az adatokat. Mert tényleg egy kicsit azért erről volt szó, hogy Kikl a rendőrséget ráküldte az alkotmányvédelemre, ugye az alkotmányvédelem feladata, hogy az titkos, stb. Ráküldte az alkotmányvédelemre a rendőrséget, hogy onnan hozzanak el papírokat az orosz befolyásról és a szélsőjobboldali befolyásról, majd ezek a papírok útközben eltűntek. Itt is voltak mindenféle elemek, hogy valaki taxiba hagyott papírokat, és nem tudják, hogy hol van. De a lényeg az, hogy eltűntek. Tehát az orosz befolyás az biztos, hogy erősebb, de nem csak a szabadságpártnál. Tehát ugye Kikl, amikor mindig ezt nekivágják, hogy hát a szabadságpárt az oroszok pártja, akkor egyébként tegyük hozzá, joggal szokott válaszolni, hogy ez az említett ott nevezetű úriember, aki a belügyminisztériumban igazából azt akarták, hogy a Putyinnak egy ilyen terrorcsapatját hozzák létre, és segítsék orosz külföldön élő ellenzékek meggyilkolását az osztrák belügyminisztérium keretében. És És ez az illető egyébként inkább a néppárthoz állt közel, és már a néppárt idején is alkalmazásban állt, és hát volt egy néppárti belügyminiszter, akit meg Kár Nehammernek hívtak. Tehát azért ez se lehet egészen csak a szabadságpárt rányomni, ez az egyik, másrészt, meg hogyha mondjuk a Vörös Bécs politikáját nézzük meg, hát ott meg a szociáldemokrata pártnál találunk nagyon jó kapcsolatokat orosz, meg részben kazakh gazdasági körökkel. Tehát Ausztriában ez mindig nagyon jelen volt, ez az orosz kapcsolat. Ugye Bécs mindig egy ilyen titkos szolgálati központ volt, ugye a harmadik ember című filmet ugye lehet említeni. Tehát ez mindig jobban jelen volt, és jóval kevésbé beszéltek róla, mint mondjuk Németországban. Ez összefügg persze azzal, és ez egy semleges ország. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem is baj, hogy vannak oroszok, hát itt kell találkozniuk Ausztriával. Ez egy semleges ország, nem NATO tag. De a sajtóban szoktak beszélni, a pártok közül egyedül igazából a liberális NEOS az egyetlen, amely ezt az orosz tematikát föl szokta vetni, és az egyetlen párt is a NEOS, amely hivatalosan magasan NATO párti, de mondjuk ott vannak emberek, akik még a NATO csatlakozást is fölvetnék, de ez a Ausztriában elképzelhetetlen, tehát itt egy teljes konszenzuson a semlegességről, és az orosz beavatkozásra is mindig jönnek ezek a botrányok, de elhalnak, és aztán utána nem lehet tudni, hogy mi lesz ezekből.
Pár cseresznyét még erre a tortára föltennék. Ugye egyrészt a semlegességből az következik tipikusan, hogy az adott ország elhárítása az ugye csak a saját szerveit védi, tehát az itt jelenlévő nemzetközi intézményeket és egyéb dolgokat nem, és erre nincs is hatásköre. Tehát ez azt jelenti, hogy ha itt orosz kémek jönnek-mennek, és nem az osztrák belügyminisztériumba akarnának éppen menni, akkor erre nem dolgozhatnak rá. Ugye volt ilyen belga probléma is, tehát nem is csak semleges országokat érint, de ez egy emiatt kémfészek a hidegháború óta, köszönjük szépen, jól van, versenyzik Brüsszellel a címért, hogy melyik Európa legnagyobb kémfővárosa. A másik problematika ugye az is az FP-t azért szoktuk kiemelni, hogy mégiscsak oroszabb barát a többieknél, mert ez az egyetlen azon környékbeli pártok közül, akiknek hivatalos kapcsolata van Putyin Egyesült Oroszország pártjával, ami persze papíron valami, de azért mégiscsak felvállalták ezt elég régóta. Tehát ez emeli ki őket, amiben viszont sajnos egyet kell értsek Péterrel, az az, hogy ugye, ha visszanézzük az elmúlt kancellárok listáját, akkor nagyjából mindenkinek itt hirtelen 22. márciusában le kellett mondani valamilyen orosz cég igazgató tanácsában elfoglalt helyéről.
Guzenbauer.
Tehát itt elég hosszan egyszer ezt elkezdtük felgöngyölíteni, eddig lehet visszamenni sokáig. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kóptálást mutat, ami messze nem osztrák probléma, tehát ez egyébként az olasz állami vezetőkkel, a francia állami vezetőkkel és a német állami vezetőkkel ugyanúgy végigkövethető. Tehát a Schröder az egy emblematikus figurája annak a jelenségnek, ami egyébként 3-4 tucat mértékegységben minimum megvalósult Európában, hogy volt államfőket, kormányfőket betettek az orosz vasútársaság felügyelő tanácsába jó pénzért. Tehát azért itt a többieket is kóptálták. És ugye ennek az egész, hogyan verjük szét az osztrák BFAT-t azért, tehát a titkosszolgálatot, hogy ebből orosz dolgot csináljunk. Ugye ennek az egyik eredménye az volt, hogy az egyik legjobb európai oknyomozó portál, a Bellingcatnek az alapítójának el kellett költözni Bécsből, mert már mondták neki, hogy nem tudják megvédeni, tehát egyszerűen jelezték neki más társszolgálatok, hogy itt már vadásznak rá az oroszok. Ugye valóban voltak effektív, sikeres levadászások, amikhez az információt ez az ott szolgáltatta, tehát Európában haltak meg orosz ellenzékiek. És ugye ez az egész ebbe a Jan Marszalek szagába ötvöződött. Ugye Marszalek volt annak a német fintech csúcs cégnek az egyik vezetője, ami a Wirecard néven lett ismert. Itt a Wirecard-ra érdemes rákeresni, tehát a Netflixen nem tudnak ilyen izgalmas történetet. Ugye elhitték róla, hogy ez egy ügyes cég, de igazából orosz pénzmosás zajlott a kezdetekben, de az oroszok rájöttek, hogy ez másra is jó. Marszaleket felépítették, beépítették az osztrák elitbe. Természetesen az egész egy szerelemmel kezdődött az ő Oroszországban töltött egyetemi évei alatt, ahol már rögtön elbotlott a Booby Trapben, és onnantól kezdve kóptálták, illetve hát rávették mindenre. A legszebb történet, hogy ugye ő Németországban, amikor lebukik, Ausztrián keresztül menekül Fehér Oroszországon át Oroszországba, tehát itt egy csesznával száll föl.
Úgy, hogy az osztrák rendőrség biztosítja számára menekülést. Tegyük hozzá.
Tehát azért ezen lehet.
Tehát lezárják a repteret, hogy menekülni tudja.
Lehet settinteni a nyelvünkkel, hogy ezt is Közép-Európa ki tudta termelni, és gondatlanul dolgozik utána Moszkvából. Tehát nem az van, hogy lebukik, hanem utána még üzemelteti az itteni hálózatát, És ezt az egészet csak azért tudjuk, amit te meg én is elmeséltünk, mert brit kémek Londonban lebukott bolgár ügynökök telefonjából tudták a Marszálek beszélgetéseket kiolvasni retrospektív, ami Ausztriában történt, csak hát az osztrák titkosszolgálatot ez nem zavarta. Tehát, hogy ez a történet annyira az állatorvosi lova az egész teljesen beteg immunrendszer nélküli európai nemzetbiztonságnak, amit zongorázni kell oda-vissza.
Az előző két kérdés is fantasztikus volt, de a harmadikhoz remélem, hogy fogtok tudni csatlakozni, mert szerintem kifejezetten izgalmas dimenziókat nyit meg. A Bablerrel kapcsolatban fogalmazta meg a kérdező. Így szól a kérdés, ha valaki tulajdonképpen egy elitkörben, gazdagkörökben nőtt fel, az a gond, hogy sosem volt az átlagos nép része, és így nem tudja, hogy azoknak milyen problémáik vannak. Ha meg valaki olyan, mint Babler, hogy a középosztály része és átlagos körülményekben nőtt fel, akkor pedig az a gond, hogy kéne felnőni, hogy ne azt lehessen kifogásolni az adott illetőn. Tehát a lényeg az, hogy hogyan érvényesülhet, és érvényesülhet-e egyáltalán olyan politikus, aki az eliten kívülről jön, nem született abba bele. Eszter.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a szavazók azok átlagpolgárok, akiknél meg a döntések vannak, azok meg az elitek. Tehát, hogy így, és ez igaz egy szociáldemokrata pártra is, ami lehet, hogy történetében, ambíciójában a dolgozókat képviseli, de hát egyrészt már ennek a pártnak is teljesen megváltozott a támogatottsága, hogy te is utaltál rá, Marci, hogy mennyire nem a munkások pártja már, hanem most is a zöldektől tudtak, tehát az, hogy a zöldek lementek, amiatt tudtak egy kicsit jobban szerepelni az SZPÖ-sök, tehát azok mellett, akik meg ugye elmentek tőlük. Tehát, hogy ez igazából a nehézsége mindenkinek, aki így, tehát, hogy most a néphez szólunk, meg onnan jövünk, meg tudjuk szólaltatni azokat a hangokat, de az adott párton belül, ami már elit módon szerveződik, és az elitek irányítják, és ez mondjuk tehát tényleg az SZPÖ-ről is el lehet mondani, hogy itt a bécsi SZPÖ-nek van a legnagyobb szava benne, hogy azzal mi lesz. Tehát ezt mondjuk Magyarországon az MSZP-nél is láthattuk, bár mondjuk azért Botka Lászlót nem nevezném a nép gyermekének, de hogy ő is ugye abba ütközött bele, legalább az üzenetek szintjén, hogy ő próbált balosabb üzeneteket megfogalmazni. Nem úgy, mint Babler, hogy fizessenek a szupergazdagok, hanem egyel kevésbé szofisztikáltan, ő csak azt mondta, hogy fizessenek a gazdagok, de hogy így ő sem tudott a párt elitek egyéb érdekeivel szembe menni, meg azon keresztül vinni magát, tehát ehhez mondjuk ez a kamarilla politika kell, tehát nem is biztos az, hogy honnan jössz, hanem hogy ezt a hatalom gyakorlás csinja-binja, de mondjuk a kikörről mondják azt, hogy hogy ő még a Bablernél is antielitistább, tehát hogy ő tényleg nem akar megfelelni így a belbécsi értelmiségnek, tehát hogy vagy azoknak az elvárásoknak, nekem mondjuk az ő fellépése, az sokkal ilyen, nem tudom, polgáribb, meg értelmiségibb, meg nem tudom, filozófiát tanult, meg nagyon választékosan fejezi ki magát, de hogy ő neki hiszik el sokkal jobban, hogy ő elitellenes, és mondjuk nem a Bablernek, aki pedig tényleg a dolgozók nyelvén beszél, és azokat a problémákat szólaltatja meg úgy, hogy ő is abból a közegből jön.
Péter?
De ugye most Ausztriával azt nem lehet mondani, hogy a politikát nagyon meghatároznák a túl képzett értelmiségiek, mert ugye a három nagy párt vezetője az igazából hosszú ideig érettségivel rendelkeztek, valóban Babler és Nehammer, aztán később a Krems Egyetemen, ahol én is részben vagyok, ők szereztek valamilyen diplomát, amit most pont azért, mert én is az egyetemen vagyok, nem kommentálnék. A lényeg az, hogy azt a...
Jelentem nem sikerült.
Hát ez egy ilyen politikai marketing ez a neve, és Babler a saját párt kampányáról, néha meg a saját kampányáról írt a tíziseit, és Kikör pedig valóban pár hónapot, vagy pár szemesztert végzett filozófiát, és ezért számított ő mindig a párt értelmiségének, és Tehát, de ez Ausztriában jellemző, hogy amennyire Németországban van egy ilyen tudástisztelet, akár túlzó is, hogy ott még az AfD vezetőinek is mind doktori titulusaik van, stb. Ez Ausztriában, hogyha valakinek doktori titulusa van, akkor az tényleg az már valami nagyon nagy dolog. Ez mondjuk a Neosznál vannak páran. Meg ugye, tehát emiatt önmagában igazából mind a három személy bizonyos módon reprezentál fontos társadalmi rétegeket Ausztriában. Ugye Nehammer, ő ugye Hietzing, ugye ez a Schönbrunni kerület, ott nőtt föl, tehát ő inkább a bécsi elit, tehát Nehammer a bécsi elitből, ebből ugye néppárt nem erős Bécsben, de azért van főleg a Schönbrunn kerület, az hagyományosan ugye néppárti. Az ottani bécsi elit gyerekeként nőtt föl, katolikus magániskola, stb. A mamája volt a bécsi kertészetnek a főnöke, és ő ebből a világból jön. A Kickl ugye Karintiából paraszti származású hátterű világból jön, tehát ő mondjuk akkor a vidéket, tényleg ezt a nagyon vidéket hozza. Babler, ő pedig Alsó-Ausztriából, de Alsó-Ausztria munkás részéből, ugye az Industriefiertől onnan származik, és ő mindig el is mondja, hogy munkás gyerek volt, a szülei is munkások voltak, ő maga is először egyébként esztergályosként dolgozott hosszú ideig. Tehát igazából fontos rétegeket megjelenítenek ehhez képest, valóban mondjuk a Neosz az valóban egy olyan párt, amely csak mondjuk bécsi háztulajdonosokból áll, vagy hasonló rétegekből, és szavazóik is inkább ugye innen jönnek.
Honnan van neki 9%-uk? Ez egy párt, ami azzal kampányol, hogy egy 20 milliárdos megszorító csomagot akarunk, mert az kell Ausztriának. Hogy szerez 9%-ot?
Azt mondják, hogy mi vagyunk az egyetlen párt, amely őszintén beszél a helyzetről, és ez egy rétegnek tetszik. Egyébként akár vidéken is, például Vorarlberg, ugye, mert mindig Svájc akar lenni, tehát ugye Vorarlbergben mindig nagyon tetszik, hogyha valaki megszorításról beszél. Ott nagyon erős ugye a Neosz. Ugye a Neosz alapvetően Vorarlbergben erős, meg Bécs elit kerületeiben. És a pont ez a Grinzingi rész, hogy ezek a hajrigerek vannak, azaz a két szavazókörlettől a Neosz győzött, az egyik ez a hajrigerek része, a másik pedig nem messze a Liechtenstein Park környéke. És tehát, de most csak ez más vágány gondolom, tehát igazából a három párt azért lefedi, és Ausztriában az a probléma, hogy nagyon eltávolodnak a pártok, a népt az nem áll fenn, hiszen ugye a néppártnak 600 ezer tagja van, paraszszövetség, gazdasági kamara, nőszövetség, nyugdíjszövetség, minden, tehát nagyon benne a katolikus legényegylet, nagyon benne vannak a társadalom szövetében, és ugye a Szociáldemokrata Párt és a munkáskamara, szakszervezetek stb. Révén. Igazából a Szabadságpárt az, ami hagyományosan egy elitista párt volt, egy pici avantgárd volt mindig, ez egy pici párt, nincs sok tagja a Szabadságpártnak. Ez a nemzeti liberális és nemzeti szocialista értelmiségem ugye a Burschenschaftokban jelenik meg. Ezeknek volt a pártja, egyébként Kickl nem Burschenschaftos, tehát ő ebben az értelemben kívülről jön. De hogy hol kell szocializálódni Ausztriában, az biztos, hogy előny, hogyha valakinek nincs diplomája. Tehát például a Werner Faymann volt ugye talán a szociáldemokratáknak egy nagyon sikeres kancellári, most az utóbbi időszakot nézzük, de hagyományosan ugyebár a Kreisky volt, aki az egy diplomás ember volt, de szerintem nem az a probléma a pártoknál, hogy a jelöltjeik ne a népből jönnének, hanem egyszerűen való igaz, hogy a Szabadságpárt, erről beszéltünk, jobban tudott azokra a kérdésekről beszélni, amely foglalkoztatja az embereket, mert láthatóan azért Ausztria egy jómódú ország, tehát azért nincs óriási nyomor. Tehát, hogyha egy szociáldemokrata politikus kiáll és föltűrt ujjal osztályharcot hirdet, akkor lehet, hogy 20% jön. Igen. És akkor ennyi jött is, 20%-nyi szavazó jött is, de nem fog jönni 50%, mert úgy tűnik, az embereknek nagyobb probléma volt a COVID-lezárás, vagy a migráció, vagy éppen tartanak attól, hogy nehogy jöjjön örökösödési adó. Hát ez pont vidéken ugye az ottani kisgazdálkodások számára nagyon fontos, hogyha a Szabadságpárt és a Néppárt megígér, hogy nem lesz örökösödési adó, ahogy ezek a gonosz bécsi marxisták bevezetnék.
Batont.
Csak egy lábjegyzetet muszáj ide szólnom, mert emlékeim szerint ezt Romániában sikerült csúcsra járatni a társadalmi mobilitást a politikusok körében, ahol a börtönbüntetés csökkentő tényező volt, a PHD-t írt a büntetés alatt. Tehát hirtelen minden román politikus ugye megjelent PHD-kkal, amit megírtak a börtönben, de hát tanuljunk a régiós társainktól. Szerintem nem szabad ezt egy emberre vonatkoztatni, tehát ott keretezném újra a kérdést, hogy melyik párt tud sikeres lenni, és emlékezünk vissza, hogy 2016-ban Donald Trump feltett egy piros baseball sapkát, és azóta a népfia. Miközben miközben egy demokrata New York ingatlan mágnásról van szó. És Orbán Viktort most hova sorolnánk 30 évvel később? Tehát lehet, hogy a felcsúti gyerek képét adja el, de vajon most hova tartozik, vagy ő magát hova sorolná, szerintem ez egy izgalmas másik adás. És ugye az egész Vibó kollégiumot mennyire határozta meg az urbánus népi ellentét? Ez szerintem egy elég masszív történet. Tehát a jó párt az úgy működik, hogy bevesz innen is, onnan is embereket, és a vezetője képes ezt felfogni, hogy neki érdekel, hogy legyen a körében olyan is, aki innen jön, meg olyan is, aki onnan jön. Ugye ez a kérdés, hogy ezek a demokratikus pártstruktúrák ezekben a tipikusan autoriterebb, jobbra hajlóbb történetekben megőrizhetők-e? És egy picit ugye ezt látjuk most az Ára Wagens Next baloldali forradalmi pártjában is, hogy hát van ő, és aztán sokáig semmi. Tehát, hogy vajon ezek az egyszemélyi pártok, amikor már nem tudom, hanyadik európai országban jön a XY listája, a Beppe Grillo ügyekezte a Cinquestelével. Tehát, hogy azért ezek az egyszemélyes pártok ezt nem tudják produkálni. És az a kérdés, hogy ezt mennyire tudják ezek a párt szervezetek alulról, vagy a mozgalmak akár alulról, és nyilván a Tiszának is ez egy iszonyatosan izgalmas kérdés lesz, ami egy egyszemélyes mozgalomként indul. Tehát, ha ezeket így végignézzük, akkor azért nagyon-nagyon volatilis ez a 21. század ebből a szempontból, amiben pont az lesz az adaptációnak a fokmérője, hogy be tudják-e hozni ezeket a többféle szempontokat a személyzetpolitikán keresztül.
És akkor zárókör, bármilyen esetleg bennetek maradt, szívesen megosztanátok még, mert nem volt rá jó kérdés, vagy jó helyzet, hogy be tudjátok dobni, mivel búcsúznátok el a közönségünktől itt Bécsben. És akkor elsőként Péter.
Hát alapvetően mindenről beszéltünk, biztos, hogy én részletesen beszéltem volna még a történelmi előzményekről. Szerintem Ausztriában én még a választások előtt vezettem egy vitát külföldi újságírókkal, többek között a Magyar Hangtól is volt valaki, és hogy mennyire fog urbanizálódni Ausztria, ha jön Kickl vagy nem, és azért abban mindenki egyetértett, hogy nem fog urbanizálódni, egyrészt azért, mert az FPÖ programjában se szerepel, hogy az osztrák egészségügyet a magyar szintjéig rombolják le, tehát ezt mondjuk az FPÖ se ígéri meg. Másrészt pedig a Szabadságpárt, hogy te is mondtad, volt már hatalmon, persze, ha most kancellárt adnak, az egy kicsit más helyzet, de azért koalícióban vannak, és olyan kérdésekben, amelyek kívülről nézve fontosak, mondjuk az orosz-ukrán kérdés, az Európai Unió, ott a néppárt azért különbözik a Szabadságpártól, tehát tudja kontrollálni. Az, hogy most Ausztrián belül az örökösödési adó és a vagyonadó tekintetében egyetértenek, az annyira két jobboldali párt esetében nem is nagyon meglepő, tehát szerintem nem lesz Kickl kancellár, de hogyha a Szabadságpárt hatalomra kerül, akár Kicklel, akár egy másik kancellárral, azért az nem jelenti azt, hogy ez az osztrák modell véget ér. Ráadásul ez olyan érdekes, hogy a Szabadságpártnak ugye azóta jelszó, hogy 5 jó évet, tehát mintha ők se számítanának többre, mint hogy 5 évig hatalmon lehetnének. Ugye a Kickl ezt hangsúlyozta majdnem már könyörögve a Stephansdom előtt, hogy adjatok 5 évet nekem. Tehát, és Ausztriában azért gyakran zajlanak. Ugye 2017 is, de gyakorlatilag 2013 óta nem volt, most az első, hogy nem előrözött választás volt. Tehát azért az osztrák politika noha kompromisszumokra épül, de dinamikusabb sokkal, mint a magyar. Tehát 5 év múlva lehet, hogy egészen más szereplőkről fogunk beszélni. A pártok maradnak, ott kisebb a változás, de a szereplők nevei, a pártok vezetői és a pártok erőegyensúlya az nagyon változhat 5 év alatt.
Eszter.
Néha, mert a választás estején azt mondta, hogy igen, most akkor kaptunk egy felszólítást, hogy most akkor meg kellene néznünk, hogy próbáljuk megérteni, hogy az emberek miért is szavaztak a Szabadságpártra. És ugye az volt az első gondolatom, hogy hát akkor jó reggel, tehát hogy ez nem így hirtelen a semmiből pattant elő, hanem 2 éve ők vezetik a mindenféle közvéleménykutatásokat. De hogy talán ez lehet most az érdekes a következő időszakban, vagy én erre leszek kíváncsi, hogy így akkor így meg lesz-e ez értve? Tehát, hogy így tudósok, politikusok próbálnak-e ilyen nagyon egyszerű magyarázatokon túlnyúlva valami megfejtésekkel kell szolgálni, hogy milyen sérelmek vannak azok, amikben az emberek, amik miatt az emberek a Szabadságpartban találják meg a képviseletüket, és ezzel összefüggésben, de nyilván nem erre szűkítve, hogy nekem mondjuk a magyarországi viszonyokhoz képest nagyon meglepően sokrétű volt a migrációval kapcsolatos vita az utóbbi hetekben, meg az egész választási kampányban, és nem annyi volt, hogy... Tehát akik mondta, amit mondani akart nagyon egyszerűen, de az összes többi párt elismert egy csomó problémát, ami szerintem nagyon fontos, vagy tehát egyáltalán nem igaz, amit a Kikl állított róluk, hogy ők valóságtagadók lennének, vagy mindenki csak így egy jó emberkedő, aki nem tudom, nem vesz tudomást a valóságról, és ez szerintem, nem tudom, így jó kiinduló pont, én arra leszek kíváncsi, hogy hogyan sikerül itt is, meg máshol is erre a témára, nem tudom, jobb, más megoldásokat találni tényleg azzal a cizelláltsággal, hogy külön szedjük a kulturális kérdéseket, az erőforrásokért való folytatott versenyt, a vallással kapcsolatos versenyt, az iskolai integráció, német nyelvtudás, nem tudom, mindenféle kérdések, amik itt felmerülnek, tehát hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, és akkor ami engem még érdekel, az pedig ami szerintem... izgalmas ez, hogy mi lesz a szociáldemokrácia sorsa, tehát olyan értelemben is, hogy akkor ezt is egy ilyen felsült kísérletnek tartjuk majd, mint Corbyn, meg Sanders, hogy jó, hát akkor az osztálypolitika örökre megbukott. Ugye te mondtad azt, hogy gonosz bécsi marxisták, de hogy valójában ugye a bécsiek fúrták a marxistát. Tehát, hogy a bécsi SPÜ akar inkább... kormányra kerülni és tenni a néppárt felé a gesztusokat, és nem kellene ezeken a marxizáló dolgokat, mint örökösödési adó, meg vagyonadó nagyon erőltetni. Szóval, hogy akár így személyi szintjén, akár így ideológiai szintjén a dolgoknak, hogy milyen utak vannak arra, hogy akkor a baloldal mit kezd ezzel az egész identitáspolitika, elismeréspolitika kérdése, mit kezd osztálypolitika kérdése, mit kezd egy csomó ilyen posztmodern jelenséggel, és hogy ebből milyen új baloldal születik itt, vagy máshol, szerintem ez mondjuk a következő 5-10 évnek egy nagy kérdése.
Botond.
Ami engem nagyon érdekel, és biztos, hogy ébren fog tartani a következő 1-2 évben, az, hogy az osztrák semlegesség körül lesz bármilyen vita. Tehát azért, ugye amióta kitört ez a háború, mégiscsak két ország, akik egyébként korábban tényleg nem gondolkoztak ebben, sőt, komoly pénzeket öltek a saját semlegességükbe, a finnek és a svédek csatlakoztak a NATO-hoz. Egyébként ugye ilyen potyautasként...
Te rázta a fejét egyébként, csak jelzem.
Baj, majd megbeszéljük. Potyautasként szokták most már inkább így a brüsszeli NATO-s körökben emlegetni Ausztriát, aki tényleg ugye úgy van a NATO ötös védőernyője alatt, hogy még azt a picikerészt sem teszi bele, mert hát ugye többnyire NATO országok veszik körbe.
A potyautassághoz egy volt ausztriai közvéleménykutatás, hogy megkérdezték az osztrákokat, hogyha ha Ausztriát támadás éri, akkor a többi NATO országnak meg kell védeni, és itt 80% mondta, hogy igen, mert azért ennyi szolidaritás legyen, és akkor megkérdezték, hogy ha Szlovákiát, Olaszországot, Németország támadás éri, akkor Ausztriának mit kell tennie, és erre ugyanúgy 80% mondta, hogy a semleges ország vagyunk, semmi közünk hozzá.
Ez sajnos így van egyébként.
Ez egy osztrák mentalitás, hogy ahol... Ha valószínűséget kell vállalni, akkor eltűnnek.
Gond az, hogy amikor a spanyol vagy déli NATO tagokat kérdezik meg Litvánia védelméről, eléggé hasonló arányok jönnek ki, tehát ne legyünk nagyon optimisták, hogy ez csak a semlegesség miatt van. De ez ugye azért lesz izgalmas a politika fejlődés szempontjából, hogy a valós veszélyek mikor fogják végre tematizálni a mi közbeszédünket. Mert nagyon jó, hogy csevegünk szerintem időnként harmadlagos problémákról a politikai közbeszéd szintjén, de ugye két nagy veszély van. Ugye egyrészt az, hogy Oroszország mégiscsak 2 éve háborúzik a határainkon, konkrétan Magyarország a szomszédos ország, Ausztriától csak egy készfogásra, másrészt a klímaváltozásnak valóban érezzük a hatásait. És cseveghetünk minden másról, szabadkereskedelmi egyezményekről, meg a migrációs problémáról úgy, hogy Európa demográfiai krízisben van, és Magyarországra is ugye taricskázzuk be a keleti munkaerőt, csak nem beszélünk róluk migránsként. De azért a kérdés, hogy a politikának lesz-e ereje ezt tematizálni, és azt gondolom, hogy amelyik párt ezt képes lesz először behozni, az viszont visszahozhatja a mainstream felé a hangsúlyt. És ez a kérdés, hogy ugye 2014 előtt minden kelet-európai ország néhány kivételével szajkózta, hogy nem lesz ez így jó, az oroszok valamire készülnek. Hát nem megjöttek a zöld emberkék a Krímbe. Utána ugye mondtuk, hogy ez azért még mindig rosszul néz ki, inkább felépítkezésnek tűnik. És aztán ugye csak eljött a 2022, tényleg mondtátok, de hát nem gondoltuk. És akkor ugye most van az a szakasz, amikor mondjuk, hogy nem lesz jó, ha az oroszok győznek, mert higgyük már el, hogy a Putyin ezt nem úgy fogja érteni, ahogy mi szeretnénk, hogy kiegyeztünk, és milyen jó lesz, és utána ő csak teázik a szamovárjával majd Szentpéterváron, hanem lehet, hogy tovább is gondolkozik. Ugye a szabotások egész Európában mennek, és megint ott vagyunk, hogy ezt a problémát nem vesszük valósnak, úgy, hogy szomszédos országokban, tehát Csehország, Lengyelország, Baltiak, Románia, kőkeményen megy a darálás, tehát hogy választják le ezeket az országokat az oroszok, és keményen dolgoznak rajtuk szabotástól infiltrációig. Szerencsére sikeresen ellenállnak, csak kéne az a szolidaritás, hogy ne az legyen, hogy végül a Csehország határon van a probléma, és vajon ezt itt tudjuk-e tematizálni Magyarországon, ez egy gyönyörű kérdés, hogy ezt ki és mikor meri behozni, és milyen formában. Úgyhogy ez engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel, hogy hogy fog alakulni.
Nagyon köszönöm részvételt a ma este folyamán. Feledi Botond, Tehet Péter, Kovács Eszter, nagy tapsot szeretnék kérni a panelistáinknak. És szeretnék kérni még egy tapsot azoknak a partizáns kollégáknak, akik nem ültek itt a színpadon, de akik nélkül mi sem ülhetünk volna itt a színpadon. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt az osztrák választási kiértékelő műsorunk Bécs városából. Igazából ez volt az első olyan műsor, amelyet gyakorlatilag egy ország, egy külföldi ország választásához időzítve, de egyébként nem Magyarországon vettünk föl. Ugye tavaly kezdtünk el módszeresebben foglalkozni a régió politikai viszonyaival, így mentünk végig Szlovákián, Horvátországon, idén akkor még foglalkozom egy Romániával, de előtt még lesz nyilván amerikai választás is, bár az persze nem régió, de eléggé nagy hatással van nem csak a régió, hanem Magyarországra is benne. Szászlónak is egy a lényege. Azért tehetjük ezt meg, mert 2024-ben úgy döntöttetek, 2023 után újra, hogy Magyarországon a Partizán legyen a legnagyobb közfinanszírozott médium. A nekünk jutatott 1%-ok teszik lehetővé azt, hogy például ilyen műsorokat elő tudjunk állítani. Úgyhogy kérlek, hogyha már gondolkoz azon, hogy 2025-ben kinek ad az 1%-odat, akkor már most írd be a Partizánt. Nagyon köszönjük minden támogatást, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyen adásokat elő tudjunk állítani. És megsugom, vannak terveink arra vonatkozóan, hogy folytassuk ezt, tehát hogyha szeretnétek, hogy további Magyarországon kívüli európai országokba eljussunk, akkor ezt jelezzétek akár egy kommentben, akár egy üzenetben, bármilyen formában. Igyekszünk minél több pontjára eljutni a kontinensnek is. Majd munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Bécsből, hamarosan találkozunk, addig is ciao. Köszönjük.